Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra pontos idő, kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a szerkesztő Szűcs Miklós és munkatársaim nevében köszöntök mindenkit, Szabó Szilvia vagyok. Kezdődik a Hazafutás, amelynek első fél órájában vízilabdával foglalkozunk. Vendéget is köszönhetünk itt a stúdióban. VB ezüst, EB ezüst és immár újdonsült világkupa ezüstérmes válogatott vízilabdázó Vismeg Zsombor van itt a stúdióban. Szia Zsombor, köszönjük, hogy eljöttél.
Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, köszönöm, hogy itt lehetek.
A Ferencváros játékosa vagy, ugye? Ez látszik a pólódon, hogyha valaki követ minket kamerán. Bevallom őszintén, amikor itt szerveztük a vendéget, nagyon sokan azt mondták, hogy hát most töltik a jól megérdemelt nyaralásukat, ami teljesen érthető egy ilyen hosszú, megterhelő Sydney utazás és világkupa sorozat, vagy szuperdöntő alatt. Te viszont itthon voltál, szerencsére. Megkérdezhetem, hogy te hogy nem most pihened ki, vagy nem utazással pihened ki a fáradalmakat?
Hát az egyik ok az, hogy most így a hazafele 25 órás repülőútból egy kicsit elegem lett a utazgatásból. A másik csodálom. És nyomósabb indok az, hogy most a barátnőmmel vásároltunk egy kiskutyát, és vele foglalatoskodunk.
Fizikailag vagy mentálisan volt megterhelőbb ez a Sydney utazás, és ezért mondjuk el, hogy ugye idén rendhagyó módon a bajnoki évad közepén januárban rendezték meg az Európa-bajnokságot, áprilisban világkupa selejtezőket játszottatok, közben ugye Bajnokok Ligája 4-es döntőig jutottatok a Ferencvárossal, szóval neked sem volt eddig túl pihentető időszakod.
Így van, ahogy mondod, nem a legpihentetőbb szezon volt ez, de nagyon örülök, hogy mindenhol ott lehettem, ahol ott lehetett lenni. Örülök az eredményeknek is, de tényleg nagyon hosszú volt, szóval ez a bő 2,5 hét pihenő, ez már úgy gondolom, hogy nagyon kijárt nekünk, és hasznosan fogjuk tölteni minden napját pihenéssel.
Ilyenkor segítenek neked mondjuk a rutinosabb játékostársaid, elmondják, hogy mire készülj, például egy ilyen Sydney tornán, ugye az idő eltolódástól kezdve az új környezet, mentális, fizikális megterhelés, szóval van-e ilyen szempontból segítséged, vagy akire hallgatsz?
Mindenképpen segítenek mindenbe. Az a szobatársam Nagy Ádám, vele szoktam egy szobába lenni, ő már rutinos ezekbe a dolgokba. Ő szokott némi tippet, tanácsot adni, hogy mondjuk amikor megérkezünk, akkor az átállásban elég nagyot tud segíteni, hogyha nem alszunk délután, mert általában szoktunk egy ilyen hosszú világversenyen délután aludni. Most ez nem történt meg, az átállás szerencsére nagyon jól ment, hazafele is, szóval jó volt.
Ugye azt lehetett olvasni, hogy a világkupa szereplés előtt volt 3 felkészülési mérkőzés ott Sydneyben, és Varga Zsolt említette a görögök elleni mérkőzést, ami ugye nem úgy sikerült, ahogy esetleg szerettétek volna, ott 22-16-os verességet szenvedett a magyar válogatott, de a szövetségi kapitány azt mondta, hogy volt olyan játékos, aki már 3 napja nem aludt, tehát hogy itt még ilyen problémákkal is küzdöttek, akár te, akár a társaid.
Nekem szerencsére nagyon jó alvókám van, tehát én igazából bármikor, szinte bármikor, bárhol tudok aludni. Kifele a repülőn is a 13 órás útból egy 10 órát sikerült átaludnom. De voltak igen olyanok, akiknek nem volt ilyen szerencsés az átállás. Nyilván ezt az eredmény is mutatja, ott nem voltunk csúcsformában.
A világkupa szuperdöntő az hol helyezkedik el a rangsorban? Ugye ebben az évben volt egy Európa-bajnokság, viszont most a nyáron sem világbajnokság, sem olimpia nincs, szóval ez volt az a fórum, ahol a nemzetközi mezőnnyel meg tudtatok mérkőzni, ezért volt fontos?
Így van. Hát egy ilyen válogatott torna mindig nagyon fontos, mert sok idő van még a következő világversenyig, ugye, ami nagyon fontos lesz itt Budapesten a világbajnokság, de hogyha ezt a válogatottnak nézzük úgy, hogy mennyi időt lesznek együtt, akkor igazából ez hát egy bő hónap körülbelül, amennyit együtt tudunk lenni az ilyen nagyon feszített szezonok közben. Szóval tényleg nagyon fontos, hogy hol helyezkedik el. Úgy gondolom, hogy nyilván az olimpia a legfontosabb, utána a VB, EB, és szerintem ott alatta egy kicsivel.
Uh-huh. Varga Zsolt így elmondja nektek, hogy ez a 4 év, ez így nézett vagy néz ki, ugye körülbelül most vagyunk a felénél. Tehát ugye elmondta, hogy most akkor ezen a világkupán ő mire figyel, mi a lényeg, mi lenne a legfőbb célja ennek a tornának?
Igen, szerencsére nagyon átlátható, nagyon pontos, precíz információkat kapunk Zsolttól. Tényleg úgymond mindenbe, amiben bele lehet avatni egy játékost, abba beavat minket, elmondja, hogy mik a tervei, hogy kitől mire számít. Ebben nagyon szerencsések vagyunk, hogy ő az edzőnk.
Azt el lehet árulni, hogy tőled mondjuk mit várt, vagy tőled mit kért a torna előtt?
Hát én szeretem a nagyon tüzes játékosnak gondolom magam, tehát én azért szeretek ordibálni, vagy mondjuk nem feltétlenül az ordibálást emelném ki, de hogy szeretek robbanékonyan, meg vehemensen játszani. Szerintem a védekezés, meg ő is azt mondta, hogy a védekezésbe számít rám elsősorban, de nyilván a támadásból is kiveszem a szerepemet.
De ezt kéri tőled, hogy ezt a vehemenciát, ezt mutasd meg a meccsen, és hát ha ezzel tüzeled a társaidat?
Szokta, igen, ha nem is így, ahogy megkéri, de látom, hogy ő, mert ő is egy ilyen tüzes természetű ember, és így szoktunk egymásra nézni, és akár testbeszéddel is egymást felbusztalni.
De egyébként te a magánéletben ilyen nyugodtabb típus vagy, és csak amikor elkezdődik a meccs, vagy mondjuk egy edzés, akkor érzed ezt a vehemenciát?
Inkább nyugodtabbnak gondolnám, igen, szóval ez tényleg így a két véglet, de nem mondom, hogy túlságosan nyugodt vagyok a magánéletben se, de annyira nem vagyok tüzes, mint a vízben.
Ugye azt lehet tudni, hogy volt egy világbajnoki ezüstérem, egy Európa-bajnoki ezüstérem és egy világkupa ezüstérem. Na most sokan azt mondják, hogy ugye a magyar vízilabda hagyományainak megfelelően az ezüstérem az sokszor kudarc. Viszont hogyha azt vesszük, hogy a legfrissebb világranglistán elsőjén áll Magyarország, akkor azért azt gondolom, hogy ez jelzi, hogy ez a stabilitás, amit ti mutattok, ezt egyik másik válogatott sem tudja talán. Tehát ebben jobbak vagytok, ennek fényében értékelni kell ezt a 3 ezüstérmet?
Szerintem minden fénybe értékelni kell ezt a 3 ezüstérmet, mert tényleg szerintem az egy nagyon nagy szó, hogy mindhárom világversenyen döntőig tudtunk menetelni. De nyilván két külön dolog eljutni a döntőig és a döntőt megnyerni. Ugye nem vagyunk még mi annyira tapasztalt csapat, most nagyon sok fiatal játékos van. Szerezzük a tapasztalatot, és úgy gondolom, hogy egyszer muszáj nyernünk, és hogyha ez a 3 ezüstérem kellett ahhoz, hogy jövőre itt a világbajnokságon, vagy akár utána az olimpián egy aranyat nyerjünk, akkor én ezt aláírom.
Jól emlékszem, hogy amikor a spanyol válogatott olimpiai bajnok lett, akkor ők mondták azt, hogy az elveszített döntők kellettek ahhoz, hogy egyszer a csúcsra érjenek. Te is hiszel ebben, hogy minden elveszített meccsből csak tanulni lehet, és csak a javatokra szolgál?
Szerintem ezt mindenféleképpen így kell nézni, mert hogyha egy ezüstéremben a kudarcot éled meg, abban nem tudsz előrelépni.
És Varga Zsolt egyébként azt mondja nektek, hogy az ezüstérmes, pontosabban az ezüstéremmel végződő tornából is inkább a pozitívumokat vigyétek magatokkal?
Szerencsére van egy olyan belső kohéziója ennek a csapatnak, hogy mindenből, tehát hogyha akár ha 7-ek lettünk volna, vagy 8-ak, abból is megpróbáltuk volna megtalálni a pozitivitást, mert szerintem meg Zsolt szerint is, meg a csapat szerint is így tudunk előrelépni.
Ebből a Sydney tornából te mit hoztál magaddal, vagy a csapat szerint? Tehát mire lehet építeni?
Hát egy az, hogy eljutottunk megint a döntőig, tényleg ezt nem tudom elégszer kihangsúlyozni, hogy most mi vagyunk a konstans, akik mindig ott vannak. Sajnos konstant ezüstérmesek vagyunk eddig, de reméljük ez, vagy hát én biztos vagyok benne, hogy át fog fordulni. Erről a tornáról nagyon sok tapasztalatot szereztünk. Nyilván jó volt játszani akár ezzel az ausztrál csapattal is, mert azért nem minden nap játszhatsz az ausztrálok ellen, és hát látni kell, hogy most már Ausztrália is azért egy elég komoly erőt képvisel, főleg hazai pályán. A másik nagy tapasztalás, amit hozhattunk onnan, az szerintem az, hogy milyen megint sok ember előtt játszani, ami nagyon szerencsés, mert tényleg szinte azt hiszem majdnem minden meccsünkön, és nem csak az ausztrál meccsen, tele volt az uszoda. Nagyon sok magyar volt, nagyon jó hangulat volt.
Ez a jövőre nézve is jó lett, akár egy olimpiára nézve is, mert ott is hasonló körülmények várnak majd.
Hát, vagy akár a budapesti világbajnokságra nézve.
Kiutaztatok, ugye volt 3 felkészülési mérkőzés, majd jött az első meccs, ami tulajdonképpen negyeddöntőnek is mondhatjuk, hiszen a legjobb 8 között kezdtetek a horvátok ellen. Az mennyire volt speciális, hogy ugye amikor kiutaztok egy EB-re, VB-re, a csoportmeccsek alatt lehet építkezni, lehet fejlődni, hozzá lehet szokni a környezethez. Itt viszont az első meccs arról döntött, hogy vagy elődöntőbe jutok, vagy az 5-től 8. helyért játszotok. Szóval azért elég nagy volt a tétje így elsőre. Ez mennyire volt speciális, és mennyire kellett készülni fejben erre?
Hát több különlegessége is volt ennek a mérkőzésnek, ugye azt tudhattuk már előre is, hogy a horvát csapat az nem az a horvát csapat lesz, akivel mondjuk Szingapurba játszottunk.
Vagy Gödöllőn, ugye?
Vagy Gödöllőn, igen.
A világkupa
igen. Tehát egy fiatalabb, egy U20-as horvát válogatott ellen játszottunk, akiket nem akartunk lebecsülni, és nem is becsültünk le, és ahogy látszott a mérkőzésen is, tényleg egy nagyon ügyes és nagyon jó merítési lehetőségei lesznek a horvátoknak a jövőbe.
De más.
Egy más, mindenféleképpen
junior
más.
Junior csapat ellen
igen,
játszani.
És a csoportmérkőzések azért tudnak abba segíteni, hogyha még nem áll teljesen össze egy csapat játéka, akkor ott még azért lehet gyakorolni akár olyan elemeket, úgymond tét nélkül, amiket mondjuk egy negyed döntő már nem lehetne. De szerencsére nagyon jól sikerült előtte is a felkészülésünk, és már, mint mondtad, hamarabb is voltunk ugye kint Sydneybe, tehát játszottunk több meccset kint, és az aklimatizálódás is sikerült. Szóval annyira nagyon nem volt különleges. Igazából mindig azt mondják, hogy a negyed döntő a legfontosabb pillanata egy világversenynek.
Itt rögtön azzal kezdtetek.
Igen, akár azt is mondhatjuk, hogy örülünk, hogy az elején letudtuk, és utána a négybe már más koncepcióval, más koncentrálsággal tudtunk menni.
De tényleg fejben ez mennyire nehéz, hogy egy olyan, hát mondjuk ki U20-as csapat ellen jöttek a horvátok körülbelül
juniorok,
amelyik meccsen gyakorlatilag, ha nyertek, az a papírforma, ha kikaptok, akkor az mondhatjuk negatív meglepetésnek. Szóval, hogy itt fejben mennyire kell koncentrálni, hogy na nehogy már ez a csikó csapat meg vicceljen benneteket?
Hát egyébként sokszor nehezebb egy ilyen meccset játszani, mert ha mondjuk az elején ellépnek 2-3 gól, ami meg is történt ezen a mérkőzésen, akkor azért ott van az emberben ez a ciki faktor, hogy na nem áll, mi vagyunk a magyarok, nem áll egy U20-as horvát válogatott, azért nem áll. De szerencsére át tudtuk magunkat ezen dolgozni, és tényleg ügyesek voltak, jól játszottak, illetve nekik ez egy tét nélküli meccs volt, tehát akár beismertek olyanokat vállalni, amit mondjuk a nagy csapatba játszó, koncepcióba játszó idősebb játékosok nem biztos, hogy bevállaltak volna.
Rájuk is jellemző ez a délszláv mentalitás, hogy nem foglalkoznak azzal, hogy ki az ellenfél, ők meg akarják mutatni.
Hát rájuk most kifejezetten. Ők nem sok elvárással jöttek azért Sydneybe, és tényleg megmutatták, hogy jó játékosok.
És egyébként ennek mi volt a, nem tudom mennyit lehet erről tudni, hogy mi volt a koncepció, hogy a horvát szövetség miért döntött így, hogy a fiataloknak ad lehetőséget?
Hát hivatalosat nem tudok mondani, az én teóriám az, hogy úgymond ez egy beáldozható világverseny volt, tehát jövőre azért VB, olimpia nagyon kemény 2 évvel előttünk, és úgy gondolták, hogy az öregebb játékosaikat, a legtöbbet, majdnem mindet inkább pihenjenek.
Hát meglátjuk majd mondjuk 2028-as olimpián, hogy ez bevált-e.
Igen.
Ugye, tehát akkor a horvátok elleni sikerrel nyitottatok, 16-11-es győzelmet arattatok, jöttek az ausztrálok, akik talán meglepetésre ugye a spanyolokat ejtették ki. Milyen volt ez a meccs? Ugye az ausztrálokkal találkozhatok a felkészülési tornán, és ott azt lehetett olvasni, hogy azért olyan dolgokat is megengedtek maguknak, amit a hazai pálya engedett. Ez a meccs más volt-e, mint az a pár nappal korábbi találkozó?
Mindenféleképpen más volt, mert az egy tét nélküli meccs volt. Itt meg ők azért egy olyan extázis élményből jöttek, azért nem sokszor játszanak ők otthon, nem sokszor győzik le ezt a bioerő spanyol csapatot 5 méteresekkel. Mindenféleképpen nagyon tűzesek voltak. Hát igen, keményen játszanak, de tényleg vízilabdázni is tudnak, amellett, hogy verekedni is tudnak. Nagyon jó, sok jó játékos van náluk. Van pár kiemelkedő játékos is, akik most tényleg megmutatták, hogy már majdnem a sport elitjébe tartoznak. És tényleg egy nagyon-nagyon élvezetes mérkőzést játszottunk, tényleg tele volt az uszoda. Nagyon jó hangulat volt.
Ilyenkor mi van bennetek, hogy játsszuk a saját játékunkat, a magyar technikás vízilabdát, vagy azért a fizikális kihívásokra is felelnetek kell? Tehát nem hagyni magatokat, hanem azon a téren is ellenfélként viselkedni.
Hát semmiféleképpen hagyni nem kell magunkat. Hát kezdeményezni mi nem szoktunk. Általában, hogyha valakivel valamit, vagy valakit valami atrocitás ér, akkor azt nyilván megtoroljuk, de én személy szerint nem is vagyok egy verekedős játékos, nem is szoktam ilyen bunyókba kerülni. Vannak tüzesebb játékosaink azért ilyen téren, ők lehet máshogy látták ezt a mérkőzést, nekem úgymond idézőjelben ilyen szempontból nyugodt meccs volt.
Uh-huh. Az, hát nem tudom, hogy meglepő volt-e, de érdekes volt látni, hogy hiába vezettetek szinte végig, egy perce nem adták fel, tehát 2-3 gólos hátrányban is ugyanúgy mentek, ugyanazt csinálták, rendre gólokat lőttek, ez jó volt olyan szempontból, hogy nem tudtatok kiengedni, hanem 4/4-en át kellett egészen a végéig koncentrálni?
Hát mindenféleképpen. Hát ez jellemző az ausztrál csapatra, hogy most az úszas horvát válogatottnál is említettem, hogy nekik ez mondjuk az ausztrálnak nem tét nélküli, szóval nem biztos, hogy húznék egy ilyen párhuzamot, de hogy ez volt nekik életük meccse, tehát tényleg mindent meg kellett próbálniuk, mert ha most ne agyisten döntőbe jutottak volna.
Hazai pályán nem marad.
És nem biztos, hogy lesz még ilyen lehetőségük a jövőbe, amellett tényleg, hogy egy nagyon jó csapat. Mindent megpróbáltak, szerencsére álltuk az ütéseiket is a végén, mi egy góllal, de be tudtuk húzni.
Jött a döntő Görögország ellen, amely csapat ellen, ahogy említettük, ugye itt a felkészülési tornán vereséget szenvedtetek, ellenük hogyan készültetek, és mi a görögök erőssége, mire kellett leginkább figyelni?
Hát a görögök nem feltétlenül egy gyors csapat, tehát inkább azt mondanám, hogy van két nagyon erős világ top 5-be tartozó centerük, nagyon keresik a centereket, fizikálisan nagy darabok, erősek, és inkább az ilyen állóháborút, az állóvízilabdát játsszák. Mi úgy készültünk, hogy mi megpróbáljuk minél jobban elfárasztani őket a meccs elején, ami úgy gondolom, hogy sikerült is, mert a végére már nem nagyon tudtak felúszni. Nyilván ebben mi is elfáradtunk, de kapták a kiállításokat végig, mert tényleg két világklasszis centerük van. Hát és a végén nem bírtuk már ezt a nyomást, hogy kiállítás, for, hátrány, védekezni kell. Sajnos egy góllal lemaradtunk. Én úgy gondolom, hogy ha még mondjuk van 3 perc a meccsből, akkor behúzzuk, de hát sajnos nem volt 3 perc, és ez már a múlté. Most már igazából ezt el kell engednünk, és az jövőre nézni.
Koncentrálni. Varga Zsolt szövetségi kapitány úgy nyilatkozott, hogy jól lassítottak minket, nem tudtunk például lefordulni, tehát ez is egy olyan taktika volt, ami hatásosnak bizonyult az ő részükről?
Mindenféleképpen egy nagyon-nagyon szervezett görög csapat volt, és tényleg, ahogy Zsolt bá is mondta, nem nagyon tudtuk őket lefordulni, pedig nekünk ez az egy nagy erősségünk, nekik ugye meg nagy gyengeségük, hogy nem olyan gyorsak. Sajnos ez valahogy mégse sikerült, jól játszották ki a kártyáikat, most nekik jobban jött ki a lépés.
Uh-huh. Zsombor, hogyha az új szabályokról beszélgetünk, védőként neked mi jelenti a legnagyobb változás, legnagyobb nehézséget? Ugye azt sokszor elmondjuk, hogy jóval több támadás számban, értelemszerűen jóval többet kell védekezni, a gólok száma is megnőtt, szóval mondhatjuk backként kérdezek, de bármilyen poszton, hogyha játszol, szóval téged hogy érintett ez az új változtatás?
Örültem neki nagyon, mert 25 méteres pályán sokkal jobban szeretek játszani, és annak is örülök, hogy sokkal pörgősebb lett a vízilabda. Ami nagy változás, és ami nekem annyira nem tetszik, hogy nagyon sok labda nélküli kiállítás van, és ugye ennek általában mi bekek szívjuk meg a levét, de ezt el kell fogadni, hogy most ilyen a vízilabda, egy kicsit elment ilyen kevésbé brusztos, kevésbé kemény irányba, tényleg sokkal hamarabb adják ki ezeket a labda nélküli kiállításokat. Ezt el kell fogadnunk, ezzel sajnos nem tudunk mit tenni. Mi is megkapjuk ezeket a labda nélküli kiállításokat, de frusztráló tud azért lenni.
Uh-huh. Beszéljünk egy kicsit a mentális dolgokról, ami szerintem egyre nagyobb szerepet kap, akár válogatott, akár klub szinten. Sokan mondják, hogy ezen a szinten már mindenki szinte ugyanannyit edz, körülbelül a tudások között sincs akkora különbség, viszont aki az adott napon frissebb fejben, jobban ott van, az fog nyerni. Egyrészt ezt osztod-e, másrészt hogyan tudtok erre felkészülni, vagy ezzel foglalkoztok-e ezzel a területtel?
Foglalkozunk szerencsére a csapaton belül is, meg egyénileg is, aki foglalkozik, az foglalkozik vele. Hát igen, biztos nagyon nagy nyomás van ilyenkor a játékosokon. Nyilván a napi forma dönt, főleg vízilabdában, mert most azért van egy 5-6 csapat, aki nagyon-nagyon közel szinten van egymással, és tényleg bárki lehet a négybe, egy különböző világversenyen lehet, egy teljesen másik 4 csapat lesz, mert és megérdemeltem, mert tényleg van most 5-6 olyan csapat, aki nagyon közel áll egymáshoz. Hát a nyomás azt majd megérezzük, hogy ténylegesen milyen az igazi nyomás, amikor itt a VB-n Magyarországon fogunk játszani hazai pályán. Én nagyon várom, mert én nagyon szeretek ennyi ember előtt játszani. Itthon még sajnos nem sikerült, de tényleg nagyon várom.
Uh-huh. Tehát akkor te abszolút a hazai pályából erőt merítesz, és nem úgy fogsz rátekinteni, ahogy egyébként vannak sportolók, és úgy gondolják, hogy ez teher.
Nem tudok még most nyilatkozni, hogy pontosan hogy érint ez engem, mert még tényleg ennyi ember előtt, reméljük, teltház lesz, én bízok benne. Ennyi ember előtt még nem játszottam, úgyhogy nekem szurkolnak.
És MVM Dome, tehát igen, nagyon sokan lesznek.
Igen, remélem nagyon sokan lesznek. Nyilván olyan már volt, hogy ellenünk szurkoltak ennyien, akár a belgrádi EB döntőbe.
Na, az feldob-e például?
Az engem nagyon feltöltött, uh-huh. Igen, tehát én ott mosolyogva, táncolva mentem ki már a mérkőzésre is, mert valahogy nem tudom, a gyűlölet, nyilván nem gyűlölet, de hogy most fogalmazzunk így. Igen, unszimpátia, az engem feldobott. Nagyon kíváncsi leszek, hogy itthon, hogy fog ez engem motiválni.
És egyébként a válogatottnál, vagy a klubnál van-e ilyen mentális segítségetek? Megbeszélitek-e akár a győztes, akár a vesztes meccset?
Csapaton belül mindig szerencsére, mind a klubnál, mind a válogatottnál. Van, aki ezzel komolyabban is foglalkozik, akár sportpszichológussal, én még nem, de egyébként én is szeretném majd elkezdeni, szerencsére, meg nem is mondom, hogy többieknek bármi mentális problémájuk lenne, de nekem nincsenek ilyen problémáim, és én még egyelőre nem dolgozok pszichológussal, de egymással mindent megbeszélünk szerencsére meccs után.
Uh-huh. A válogatotton belül neked milyen szereped van? Te hogy illesz be Varga Zsolt rendszerébe? Ugye vannak fiatalabb, vannak rutinosabb játékosok, a kis puzzle darab, Vismeg Zsombor hogyan illeszkedik ebbe?
Hát fiatalnak számítok még, az biztos, de úgy gondolom, hogy azért már van nemzetközi rutinom, tehát már azért megjártam 2 Európa-bajnokságot, 2 világkupát, 1 világbajnokságot. Védelemben nagy szerepem van, remélem, szerintem, és tényleg ezt a tüzet próbálom a csapatnak átadni, ami engem jellemez.
Beszéljünk egy kicsit a klub idényről. Egyrészt mennyi pihenőtök van most, és mikor kell visszatérnetek a Ferencvároshoz, hogy elkezdjétek a munkát?
Augusztus 17-én kezdünk majd. Egyenlőre még nem tudunk semmilyen külföldi edzőtáborról, túráról, de valahol mindig megyünk, szóval szerintem benne van, hogy lesz majd valami. Várom már a felkészülést. Egy azért, mert nagyon meleg van, szóval már becsobbannék egy medencébe. 2 szeretek mozogni, tehát szeretek vízilabdázni.
Tehát neked ez a nyári pihenő, ez majd, hogy nem nehezen megy?
Azt nem mondanám, hogy nehezen, de mindig mozognék valamit, és van olyan, amikor nincs rá nagy lehetőség, tényleg ilyen melegben azért nem sok mindent csinál szívesen az ember, de egy medencébe tényleg most pont beugranék.
Uh-huh. Amikor megy a klub idény, és minden nap ugyanazokat a társaidat látod, akkor hoz-e egyfajta változatosságot, feltöltődést egy ilyen válogatott szünet, egy válogatott torna? Tehát jók ezek az átmenetek és ez a változatosság?
Nagyon jók, igen, mert nyilván sok válogatott játékossal azért találkozunk a Fradin, mert szerencsére sokan vagyunk, de a többi válogatott játékost is annyira szeretem, hogy és csak ellenségén találkozok velük, hogy már úgymond hiányoznak meg ez a légtér, amit teremtettünk itt Zsolt alatt az elmúlt 2-2,5 évben. Ez tényleg semmihez se fogható, és minden világversenyre nagyon várom, hogy ott lehessek.
Uh-huh. Nyéki Balázssal ugye dolgoztál már utánpótlás válogatott korodban, majd a Ferencvárosnál is. Vele milyen az összhang, és ő például mást vár-e el tőled a Ferencvárosban, mint Varga Zsolt a válogatottban?
Nagyon jóban vagyok Sünibával szerencsére. Én szerintem jó viszonyt ápolunk, már régen is jó viszonyt tápoltunk. Most azért kicsit más a helyzet, mert akkor válogatott edzőként csak mondjuk, nem tudom, évig 3-4 találkoztunk, most ugye minden nap. Én nekem azért az, hogy a Fradiba vagyok, az annak egy nagyon nagy része az, hogy Sünibe az edző. Én őt nagyon tisztelem, és tényleg úgy gondolom, hogy az egyik legjobb vízilabda edző most a világon. Hasonló a szerepem mind a válogatottban, mind a Ferencvárosban. Próbálok mindkettőbe jól teljesíteni.
Ugye az elmúlt idényben BL győztes címvédőként szerepelt a Ferencváros, nyilván ilyenkor érzitek azt, hogy mindenki benneteket akar legyőzni, viszont egy olyan idény van mögöttetek, amikor tényleg elenyésző volt a vesztes meccsek száma. Mennyire nehéz ezt a top teljesítményt megőrizni és stabilan tartani?
Nagyon nehéz, nem hiába nem nyert 3 bajnokok ligáját még magyar csapat egy zsinórban. Ugye nekünk most erre lehetőségünk volt. Sajnos ez nem sikerült, nyilván ez nagyon sok mindennek betudható, nem is feltétlenül szeretnék erről most beszélni. Nyilván egy nagyon hosszú szezon volt, nehéz egy ilyen sorozatot megőrizni, de azon leszünk jövőre, hogy visszahódítsuk a trófát.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez a BL bronzérem, ez akkor ösztönzőleg hat, hogy akkor most van egy újabb cél, visszahódítani. Most ha harmadik címet megnyertétek, akkor már mi a következő cél?
Hát négyet se nyert még. Igaz, más nem tudom. Lehet.
Igen. Ott a csapattársaiddal már nyilván napi szinten együtt játszotok. Ez a titkotok, hogy nagyon jó a csapat, és nem csak jó vízilabdázók alkotják a Ferencváros keretét, hanem jó emberek is.
Ezt így, ahogy mondtad, mindenféleképpen így gondolom. Tényleg szerintem mindenki barátsággal és mindenki jókedvel viszonyul a másikhoz. Bárki jöhet, szerintem be tudjuk fogadni. Mindenféleképpen ez az egyik kulcsa a sikernek.
A magyar vízilabda helyzetéről tudsz-e bármit mondani? Akár a Ferencváros kapcsán, akár a válogatott kapcsán érzed-e azt, hogy még mindig respektálnak benneteket az ellenfelek, és pontosan tudják, hogy bennetek mindig ott van a végső siker is?
Mindenféleképpen, ugye nyilván a válogatottban azért van egy óriási hagyaték, amit szerencsére ránk hagytak az elődeink. Ezt a mai napig érezzük, és úgymond idézőjelben nyomás, de mégse nyomás. És már a Ferencváros is azért egy elég nagy múltú csapat, szóval így az elmúlt két évben ugye sikerült megnyernünk a Bajnokok Ligáját. Ez azért egy óriási eredmény, és az azért látszik a többi csapaton, hogy azért nem biztos, hogy velünk szeretnének játszani.
Zsombor, sok fiatal pályatársad, sportágbeli társad elmegy külföldre. Ugye azt szokták mondani, hogy a fiataloknál lesz, hogy kikerül valaki a komfortzónájából, az, hogy más csapatnál tud fejlődni, az nyilván előnyére válik. Te gondolkozol-e ilyenben, vagy egyelőre azt mondod, hogy most nagyon jó helyen vagy a Ferencvárosnál, és ez esetleg csak egy későbbi projekt lehet, szóval a te fejedben mi van?
Én egyelőre nagyon jól meg vagyok a Fradinál, van is még élő szerződésem, és nem is gondolkoztam rajta, hogy akár a jövőbe, akár valaha is külföldre menjek. Én nagyon szeretem Magyarországot, én szívesen élnék itt még a vízilabda pályafutásomon belül. Utána lehet elmennék, amikor már abbahagytam a pólót egy-két évre valahova, de amíg pólózok, addig én nagyon szívesen játszok Magyarországon.
De amikor mondjuk találkozol ilyen társaiddal, és ők mesélik, hogy milyen kint, akkor nem gondolkozol el, hogy hú, hát ezt lehet, hogy nekem is meg kellene próbálnom.
Elgondolkozni.
Nem akarok elküldeni, bocsáss meg, semmi, csak nyilván a jövőre nézve.
Nyilván el szoktam gondolkozni, de utána meg mindig mérlegelek, és itt van a családom, itt van most a barátnőm is, aki dolgozik,
most
tanul.
Most már kiskutya is.
Igen, most már kiskutya is, szóval tényleg én nagyon jól meg vagyok itthon. Lehet jó lenne kimenni, de most a Fradinál jobb helyen nem lehetnék.
Neked van-e példaképed, aki ez esetleg szeretné hasonlítani, akitől annyit tanultál, amit szeretnél átvenni, megmutatni a vízben, vagy te a saját stílusodat játszod?
Hát kiskoromban a Jancsik testvérek, ugye szerencsére mindkettővel sikerült játszanom, ők meg még most is nagyon felnézek rájuk, illetve Angyal Dániel, ők voltak nekem még most is így a példaképeim, akikre szeretnék, ha nem is mondom hasonlítani, mert azért más stílus, mindenkinek más stílusa van, de őket nagyon jó vízilabdázónak tartom ezen a poszton.
És akkor ez jó, hogy velük vagy egy csapatban, és akkor meg tudsz mindent beszélni?
Mindenféleképpen inspirál, igen, szoktam is tőlük tanácsokat kérni. Jóba is vagyok szerencsére mindhárommal, szóval ennél jobb nem lehetne.
És kik azok az emberek, akik a legközelebb állnak hozzád, akikkel meg tudsz osztani problémákat, sikereket, akiktől tanácsot kérsz?
Hát Manóval nagyon jóban vagyok, ugye csapatkapitányunk ma a Herz Krisztián. A Fradiba vele is vagyok egy szobában ilyen külföldi túráknál. Rá is nagyon felnézek, ővele nagyon sokat szoktunk beszélgetni, illetve Nagy Ádám, akit már említettem, őre is felnézek, ő is azért az én posztomon. Még régebben még azért többet játszott, most már inkább rossz kéz és kapás oldalra elvándorolt, de azért ő is tud egyet is mást a bekkelésről. Illetve még akivel nagyon jobb vagyok, Vígvári Vendel, vele szoktunk sokat ökörködni együtt.
Zsombor, hogyha egy év múlva ülünk itt, akkor milyen idényen lennél elégedett, mik a célok most a következő szezonban?
Hát egy magyar bajnoki arany, egy magyar kupa, egy BL trófa és egy világbajnoki arany. Ezzel így kiegyeznék.
Ebben a sorrendben.
Nem kérek sokat.
Hát mindent, sok sikert kívánok neked, sérülésmentes évet, és természetesen, ha nem is valósulnak meg ezek, de kívánom teljes szívvel, hogy valósuljanak meg, nagy szeretettel várunk ide vissza téged. Vismeg Zsombor válogatott vízilabdázó volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos. fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Lőrinc Tamás olimpiai bajnok! Gyere, Krisztóf, egy jó beérkezéssel! Ez is térmes világ!
Olimpiai bajnok a magyar női kajakkégyes! Fantasztikus versenyzéssel!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak.
Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
A Trabzonnal találkozhat a Fradi az EL főtáblájáért. Kedvezőbbek lettek a vízügyi előrejelzések. A héten kitart a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
A török Trabzonsporral kell megmérkőznie a Ferencvárosnak az Európa Liga főtábláért, ha sikerrel veszi a harmadik kört. A selejtező sorozat harmadik fordulójában az FTC a lengyel Gornyik Zsebzsével találkozik. A párharc első mérkőzését szerda este rendezik meg a Groupama arénában. A konferencia ligában az Eto a Lech Poznan Klavskik EL párharc vesztesével, míg a Debrecen az Inter-Turku Vaduz KL csapta továbbjutójával találkozik a liga szakaszba kerülésért, ha túljut a selejtező e héten kezdődő a harmadik fordulóján. A Zalaegerszeg Paks mérkőzéssel zárul ma a labdarúgó NB1 második fordulója. A 17 óra 30 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Ezüstérmet szerzett a Rajncsák Diana Varga Orsolya magyar páros az isztambuli öttusa Európa bajnokság nyitónapján. A 8 duót felvonultató mezőnyben a Mieink a svájciak mögött az oroszokat megelőzve végeztek a második helyen. Az ötszörös Tour de France győztes Tadej Pogácsár indul az augusztus 22-én rajtoló Vuelta a España országúti kerékpáros körversenyen. A 27 esztendős szlovén világbajnok számára a Vuelta az egyetlen hiányzó 3 hetes siker. 5 Tour győzelme mellett 2024-ben a Giro d'Italia-n is nyerni tudott. Amennyiben haza tudja vinni az összetett első helyezettjét illető piros trikót, úgy a sportág történetében 9. férfi kerékpárosként teszi teljessé Grand Tour kollekcióját. A spanyol körverseny augusztus 22-től szeptember 13-áig tart.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Kissé optimistábbak a következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések. Reggel óta Paksnál és Budapestnél is stagnál a Duna vízszintje, de továbbra is kritikus, közölte kora délután a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, az utolsó paksi turbina továbbra is termel. Mindenki a működés fenntartásán dolgozik, fogalmazott a kormányfő. A klímaváltozást, a kánikulát és a kormányt tette felelőssé a KDNP frakció vezetője az elmúlt napokban kialakult energiakrízisért. Rétvári Bence megköszönte az eddig tapasztalt összefogást az energiaellátás biztosítás érdekében. Az ellenzéki politikus egyúttal sérelmezte, hogy nem érezte a nemzeti összefogás szándékát a Sándor Palotában tartott egyeztetésen. Átfogó energia és vízstratégia megalkotását sürgette a Mi Hazánk mozgalom elnöke. Torockai László frakcióvezető a Sándorpalotában tartott egyeztetésen azt hangsúlyozta, hogy a mostanihoz hasonló energiahelyzet elkerülés érdekében szakértők bevonását szorgalmazta a megfelelő stratégia kidolgozása érdekében. 8 vármegye 43 településén és a Tiszatónál írtják a szúnyogokat a héten, közölte a katasztrófa védelem. Békés és Csongrád-Csanád vármegye egyes holtágaiban biológiai gyérítést végeznek, Míg a Baranya, Csongrád-Csanád, Fejér és Somogy vármegyei településeken földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen. Mint írták, a lakosság is sokat tehet a szúnyogok gyérítéséért. A ház körüli edényekből célszerű kiönteni a pangóvizet, valamint szúnyoghálóval lefedni az esővízgyűjtőket.
Közlekedés.
Két baleset is történt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán. A 73-as kilométernél a külső, a 42-es kilométernél a belső sávot zárták le. Emiatt Kecskemét és Lajosmizse között, valamint Újhartyánnál is több kilométeren keresztül torlódik a forgalom.
Időjárás.
Holnap is hasonló időre készülhetünk. Éjszaka 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, majd napközben 37 és 41 fok körülire melegszik az idő. A hét közepén tartósan 40 fok felett alakul a nappali hőmérséklet. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk az afutást a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia, és van ma egy jubileum, hiszen 1996. augusztus 3-án az atlantai olimpián lett olimpiai bajnok Kovács Kokó István, akit nagy szeretettel köszöntünk itt a vonalban, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnökével beszélgetünk. Szia Pisti!
Szia Szilvi, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
Hát egy nagyon szép posztot tettél ki ma a közösségi médiában az oldaladra, és úgy fogalmaztál, hogy ez a bizonyos augusztus 3-a, ez 1996 óta mindig a második születésnapotként van emlegetve. Mi történt akkor a te életedben? Meg tudod-e fogalmazni, miért ekkora jelentőségű ez a nap?
Lehet, hogy most már ez a 30 év szépíti meg a gondolataimat, mert valószínűleg akkor, miközben tudtam jól, hogy mekkora fontossága van egy olimpiának, de hogy ez ennyire meg fogja változtatni az egész életemet, nem csak az enyémet, a körülöttem élők életét, az azóta eltelt időszak, mondhatni minden napját, azt természetesen én sem tudtam, vagy nem is tudhattam. Szerencsére épp ezért nem is volt rajtam akkora nyomás, még akkor sem, hogy amikor már 92-ben megtapasztaltam, hogy micsoda különbség van egy olimpiai bronzérem, vagy akár csak egy olimpiai helyezés, és maga az olimpiai bajnoki aranyérem között. Ettől függetlenül 96, atlantai olimpia, augusztus 3-a, amikor, és ezt soha nem azt mondtam, hogy megnyertem, hanem megnyertük az olimpiát Öcsi bácsival közösen, az valóban egy olyan sorsfordító volt az én életemben, de szerintem az övében is, aminek a gyümölcsét, vagy a hozadékát, azt azóta is élveztük, néha szenvedjük, és visszük magunkkal. Az olimpizmus örökre beléégett a lelkünkbe, lelkembe, én azóta se tudok tőle szabadulni, és ennek már tényleg 30 éve, és ez egy csodálatos dolog, mert ugye valakinek az életét meghatározza egy szent célkitűzés, vagy egy gyönyörű eszme, mint például maga az olimpizmus, az valami hasonló élmény lehet, mint amikor valaki nagyon mélyen vallásos, és az életét mondjuk az Isten hit határozza meg. Nekem az én vallásomat úgy hívják, hogy olimpia.
Azt mondhatjuk, hogy a barcelonai olimpia után egyfajta bizonyítási vágy volt benned, azt talán mondhatjuk, hogy nem úgy sikerült, ahogy szeretted volna, szerettétek volna, és Atlantában pedig úgy valahogy minden összeáll. Tehát, hogyha megnézem, 5 mérkőzést nyertél, ilyen pontozásos aránya, hogy 15-3, 24-2, a döntő ugye 14-7 volt a kubai riválisod ellen, szóval annyira magabiztosnak tűnik ez a teljesítmény, hogy ezért kérdezem, hogy ott valahogy minden jól sikerült?
Én inkább azt mondanám, hogy egyrészt nem volt benne bizonyítási vágy, tehát én nem akartam bebizonyítani senkinek, hogy én alkalmas vagyok vagy feladat elvégzésére. Most már inkább van bennem általában bizonyítási vágy az emberek irányában, nem tudom miért, de régebben nem. Régebben saját magamnak akartam megmutatni, és nem is bebizonyítani, hanem visszaigazolni, hogy már pedig igen, igazam van. És itt is így ez történt, tehát én 92-ben, ráadásul ugyanilyen jó formában voltam, mert ott is olyan, sőt ott volt talán még nullás meccsen is, talán pont a Dáni Eszper Jensen ellen értem el 14-0-át, ott is az elődöntőig, azaz három meccset úgy nyertem meg, hogy hatalmas nagy különbséggel, ami egyébként egy összességben az egész pályafutásomra jellemző volt, hogyha én vereséget szenvedtem, az is általában egy nagyon szoros vereség volt, ha pedig nyertem, azok általában egyértelmű győzelmek voltak. De a 92-es olimpia után éreztem meg azt, hogy amikor valaki még nem alkalmas egy feladat elvégzésére, és hogy micsoda munkát kell ahhoz elvégezni, hogy abból a tehetséges, vagy csak szorgalmas, vagy egyébként mondjuk esélyesnek kikiáltottból egy úgy legyen magabiztos, és úgy legyen biztos befutó, hogy ott már ne jöhessen olyan rossz forma, ami elveheti az esélyét arra, hogy végigvigye a célját. És ez nekem 3,5 év borzasztó kemény munka, teljesen a színfalak mögött, de ez alatt a 3,5 év alatt egyetlen egy Európa bajnoki címet szereztem, meg persze rengeteg érmet, világkupa ezüstérmet, Európa bajnoki bronzérmet, aminek nagyon sok ökölvívó nagyon örülne. De én ott akkor ezeket egy picit sem büszkén mutogattam, hanem úgy éltem meg, hogy még mindig sokat kell tennünk a céljaink érdekében, úgyhogy én erre a 3,5 évre legalább olyan büszke vagyok, mint magára a bajnoki címre, mert az a 3,5 év a maga az út talán, ha nem mondom, hogy többet, de legalább annyit ért az én szellemi, fizikai, lelki és egyéb fejlődésem, személyiség fejlődésemben, mint maga az olimpia bajnoki cím, és amit említettem, ez tényleg 30 éve meghatározta az életünket, és sajnos Öcsi bácsiért innentől kezdve már nem, de az elmúlt 30 évünk valóban arról szólt, hogy akárhányszor beszéltünk, valahogy az olimpia mindig ott volt egy olyan összekötő kapocs a közös bajnoki címünk, ami egy örökre. Már előtte is tényleg több volt ez, mint edzőversenyző kapcsolat, de onnantól kezdve pedig örökre összekapcsolt minket az atlantai bajnoki cím.
És ahogy írtad ebben a bizonyos posztban, minden augusztus 3-án Öcsi bácsi felhívott téged, és azt mondta, hogy Isten éltessen?
Néha én hívtam. Uh-huh. Nem tudom már, hogy melyikünk volt a gyorsabb. Szerintem az utolsó időszakban már én, de az elején, főleg akkor, amikor éppen külföldön éltem, vagy bevallom őszintén, ez a 30 év mostanra talán még fontosabbá teszi számomra magát ennek a napnak az ünneplését. Volt olyan év, amikor én el is felejtkeztem róla, tehát itt tudom én, lehet, hogy 2012-ben, amikor még csak a gyors fejszámolással a 16 éves jubileumát ünnepeltük, akkor még észre se vettem, hogy aznap van, augusztus 3. És Öcsi bácsi viszont soha nem felejtette, tehát nagyon ritkán tudtam őt megelőzni, ahogy mondtam, főleg az utolsó időszakunkban, és a beszélgetésünk tényleg mindig úgy kezdődött, hogy én is, és ő is gratuláltunk a másiknak a születésnapjához, mert ő is, és én is úgy értük meg, hogy ő is akkor született újjá. Borzalmas kimondani, hogy ő akkor még fiatalabb volt, mint amennyi vagyok én most. Tehát amikor együtt megnyertük az olimpiát, akkor ő 40-50 között járhatott, és lényegesen idősebb vagyok most már annál, mint amikor Öcsi bácsi nekem ott a sarokban még az instrukciókat adta. De mondom, azóta rendszeresen, amikor beszéltünk, ezekre a napokon meg mindig a születésnapként tekintettünk augusztus 3-ára.
Ugye ez a bizonyos atlantai olimpia július 19-e és augusztus 4-e között zajlott, tehát a te aranyérmed majdnem a zárónap előtti nap történt meg.
Pontosan a zárónap előtti
igen.
Nap. Zárónapon még volt további hadsúlycsoportnak a döntője, tehát az akkori amatőr ökölvívás, az olimpiai stílusú ökölvívás 12 súlycsoportot rendeztek, csak a férfiaknak. A páros súlycsoportokban, tehát a 48, 54, 60, 67, 75, és a nehézségben rendezték meg az első napon a döntőket, és a döntők második napján rendezték a páratlan súlycsoportokban az 51, 57, 63 fél, és így tovább azokban a súlycsoportokban a döntőket. Az első nap után még annak a majdnem azt mondtam, hogy veszélye, de lehetősége is fent állt, hogy én kapom majd a Bacon díjat, a torna legeredményesebb, legjobb ökölvívójának járó díjat. Aztán a második nap egy Zsirov nevű cirkálósúlyú bunyós, az elég erős orosz lobbynak köszönhetően talán pár ponttal, nem akarok hülyeséget mondani, hogy az akkori AIBA elnökségi tagok közül hányan szavaztak rám, és hányan rá, de pár szavazattal alul maradtam, úgyhogy ezt az egyébként szintén egy nagyon nagy értéket képviselő trófát már nem sikerült megszereznem, de az, hogy egyáltalán felmerült a nevem, hogy annak a tornának, ahol Floyd Mayweather-től kezdve fantasztikus nevek szerepeltek, ennek én legyek a legeredményesebb ökölvívója, a legjobb ökölvívója, a torna legjobb boxolója, már ez egy óriási dolog. És igen, valóban az olimpia utolsó előtti napja, de ez az ökölvívásra mondhatni egy állandóan visszatérő probléma, hogy egy nagyon hosszú programot kell nekünk lebonyolítani. Az Atlantában is talán az első nap kezdtem, 20-án volt az első meccsen, 25-én a második, 30-án a harmadik, és utána elsején és harmadikán a negyedik, ötödik. Ez gyakorlatilag a teljes olimpia időszakát veszi, de a Barcelonában is a bronzérmet azt az utolsó előtti versenynapon szereztem meg, és egy nappal a versenyek előtt, versenyek vége előtt ért véget számomra az olimpia, tehát kicsit irigyeltük is azokat a sportolókat, akár vívókat, akár kajakosokat, akiknek egy-két nappal van olyan, hogy megérkezik előző nap, megnyeri az olimpiát, aztán másnap már hazautazik. Nekünk ez egy kéthetes, borzasztó kemény fogyasztással váltott el különböző ellenfelekkel. Ez a sportágnak az egyik nehézsége, de hát aki bajnok akar lenni ebben a sportágban, az ezzel tisztában van.
Igen, ez érdekelt volna, hogy mennyire volt nehéz, és meg kellett-e érned ahhoz, akár korban, akár rutinban, tapasztalatban, hogy ezt a folyamatos fókuszáltságot fenntartsd.
Én inkább azt mondom, hogy én tanultam az első olimpiából, és én próbáltam most az utolsó olimpián a magyar sportolóknak ebben segíteni. Volt egy eszém még annak idején a Presztízs Sportmagazinban, ami arról szólt, hogy az első olimpiának a tanulságait ezt valahogy tovább kell adni mindig, hogy az első bálózók, akik először mennek egy olimpiai faluba, és egyébként érmére esélyesek, főleg olyan sportágban, mert vannak olyan sportágok, ahol a pszichés tényezők kevésbé befolyásolják a teljesítményt, és most nem akarom, de például egy úszó, vagy egy futónak a teljesítményét nem biztos, hogy le tudja rombolni az, hogyha ő neki a fókusza nincs teljesen beállítva, meg ugye maga az ellenfél sem az ő teljesítményét rontja le, hanem esetlegesen gyorsabban úszik, vagy gyorsabban fut nála. Egy ökölvívónál, hogyha nem tudja megtartani az versenyidőszakban végig a fókuszt, akkor nagyon könnyen úgy járhat, hogy jön egy olyan nap, mint ahogy nekem például a Barcelonában a bronzmeccs, vagy maga az elődöntő, amikor szétesik minden, és akkor egy másodpercek alatt, vagy egy nálunk aztán tényleg az ökölvívásban együttés is elegendő ahhoz, hogy az ember vereséget szenvedjen. Ez egy nagyon-nagyon, de a vívóknál is ugyanez a helyzet, tehát hogyha ők nem tudnak végig egész nap összpontosítani, minden egyes passzót ugyanolyan szinten megvívni, mint ahogy egy olimpiai bajnoki döntőt vívnának, akkor a legnagyobb esélyesek is ki tudnak hullani akár a 64 között, vagy a 32 között. Nekem Barcelonában ez még nem sikerült, és Atlantában már úgy mentem, hogy tudtam, hogy itt mit szabad nekem, és mit nem szabad. Hogy nem szabad foglalkoznom azzal, hogy egy olimpián vagyunk, hogy nem szabad kimennem más versenyekre. Nem szabad azzal foglalkoznom, hogy fogy a csapat, tehát egy viszonylag nagy létszámú 7-8-5 vívóval voltunk kint, talán még egy tartalék versenyző is kijutott, hogy még egy nagy csapattal sikerült kvalifikálnunk. Nem szabad ezzel foglalkoznom, csak a saját versenyemre szabad fókuszálnom, csak a saját meccseimre szabad kimennem. Ugyanúgy kell élnem, mintha még tartana az edzőtábor ugyanabban az árt közegben. Ezért én tudom jól, hogy az ötödik aranyat nyertem, de az előttem lévő 4 aranyból egyedül a Cena Attila barátomét láttam, de azt is csak azért, mert ott volt a falu oldalában közvetlenül, durván egy ilyen 5 perc sétára a szállásunktól a medence, ezért oda elsétáltam, megnéztem, illetőleg egy vízirat a meccset néztem meg, talán pont azt az ominózus spanyol meccset, ahol hosszabbításra mentettük egy ügybetővel, mert hogy egy spanyol játékos korán ugrott beörülni a medencébe, amennyire jól emlékszem, de semmi másra nem emlékszem az atlantai olimpiából. Nem láttam a megnyitó ünnepséget dacára annak, hogy Mohamed Ali gyújtotta meg a lángot, aztán később nem mentem ki, természetesen már kimertem volna, de nem érdekelt maga az árőünnepség sem, hogy fogalmam sincs, hogy hogy szerepeltek a többi sportág képviselői, vagy legalábbis most már tudom, de ott akkor az olimpián nem foglalkoztam vele, mert ott egyetlen egy cél lebegett a szemem előtt, ahhoz, hogy én benne tudjak maradni a fókuszba, ahhoz, hogy én minden pillanatban lássam magam előtt a célt, ahhoz nem szabad semmi mással foglalkoznom.
És a példa mutatja, hogy ennek egy olimpiai aranyérem lett az eredménye. Azt is a mai írásodból lehet tudni, hogy Öcsi bácsinak tettél a döntő napján, ha jól emlékszem, egy ígéretet. Erről mit szabad tudni?
Már le is egyeztettem Öcsi Benivel az ország talán legjobb, vagy legalábbis legelismertebb, leghíresebb tetováló művészével, hogy holnap délelőtt megjelenek nála. Így pont 30 éves lesz az ígéret, mert augusztus 4-én, az olimpia másnapján elmentünk a város szélére Öcsi bácsival kirándulni, vagy a szeretteinknek ajándékot venni, hogy akkor még csak a Bence fiam volt, és neki akartam egy szép is melegítőt venni, és ezért elmentünk Öcsi bácsival sétálni, úgy, hogy közben végig az olimpiai aranyérem ott lógott Öcsi bácsi nyakába, le se akarta venni, és közben beszélgettünk, és a beszélgetésünkből az alapult ki, hogy én ugye visszavonultam az aktív ökölvívásból, de hogy a kapcsolat megmaradjon, ezért keressünk valami közös hobbit. Én mondtam, hogy én nagyon szeretnék venni egy motort, mondta, hogy akkor ő is vesz egy motort, és ő mondta, hogy ő viszont egy régi álma volt, hogy legyen rajta is tetoválás, a kispesti vagányokon mindenkin van, hogy ő most tetováltat egy olimpiai fáklyát, ráadásul az Atlantai olimpiának az emblémája az nagyon jól nézett ki, a százasból volt, a százas évszámból, ugye a száz év centenáriumi olimpiát ünnepeltük 96-ban, ebből volt megcsinálva a fáklyának a fogója, és rajta pedig természetesen maga a lány az ötkarikával, és ez egy gyönyörű szép rajz, mindenhol egyébként az olimpiai helyszíneken ott volt, ez volt az emblémája az Atlantai olimpiának, és ezt ő felbaratja, és akkor én is megértem, hogy rendben van, hogy csak én is, mindketten tetováltatunk, mindketten veszünk egy motort. Ebből annyi valósult meg eddig, hogy én vettem egy motort, ő pedig tetováltatott, úgyhogy még most nem akarok ezzel viccelődni, de Öcsi bácsinak lesz most már egy adóssága, hiszen neki még akkor be kell szerezni ezt a motort. Én viszont holnap azt az adósságomat törlesztem felé, amit akkor ott 1996. augusztus 4-én sétaközben megígértem, hogy akkor én is felvaratom a vállamra azt az olimpiai fáklyát. Holnap délelőtt 11-kor vár engem a tetováló művész, és hogyha minden igaz, akkor 3 óra elteltével már ott is lesz az ígéretem a vállamon.
Ez a nagyon szép emlék, akkor ez tényleg ez méltó helyre kerül. Pisti, egy utolsó kérdés, az most már nem az Atlantai olimpiával, hanem a 2028-as Los Angeles-i olimpiával kapcsolatos, hiszen a napokban lett hivatalos, hogy az utolsó kvalifikációs tornát Magyarország rendezheti. Mekkora dolog ez, mekkora büszkeség ez számotokra, és mekkora sportdiplomáciai siker?
Minden mindennel összefügg. Amikor mi nekiláttunk a munkának, és a többes szám alatt értem magát az irodát, amit teljesen megreformáltam, és szerintem most a magyar sportszervezetek közül az egyik legmodernebb, legkreatívabb, legnagyobb tudásbázisra megáldott szövetségét tudjuk irányítani, vezetni. Ennek a hajónak nagyon-nagyon jó érzés kapitányának lenni, mert tényleg a munkatársaim egytől egyik kiváló munkaerőt képviselnek, és van ráadásul egy nagyon nagyon támogató és nagyon-nagyon sok segítséget nyújtó elnökségem, úgyhogy most végre összeállt egy olyan csapat, akikkel amilyen célt eddig kitűztünk, azt minden sikerrel vittünk. Szerettük volna megrendezni Magyarországon az U23-as Európa-bajnokságot, megpályáztuk, végigvittük, és minden idők legjobb U23-as Európa-bajnokságát rendeztük. Tavaly 100 éves volt a Ökölvívók Szövetsége, ugye egyrészt visszakaptuk a régi nevünket, egy új logót terveztünk, új székházba költöztünk, gazdaságilag egy teljesen stabil lábakon álló és egy nagyon átlátható és nagyon jól működő, nagyon észszerű célokra normális pénzügyi felhasználással működő szövetséget építettünk. Tavaly a 100 éves jubilamot ünnepeltük, egy elképesztő nagy nemzetközi port kavart és nagy figyelmet arató rendezvényt raktunk össze, ahol a World Boxing köszönő elnöke és az új elnök Gennady Golovkin és Boris van der Bosz egyaránt itt volt, a profi ökölvívói lesz számtalan képviselője. Idén megrendeztük Paplaci bácsi emlékévének a nyitójaként, március 25-én a születésnapján, szintén ugye 100 évvel ezelőtt született a legenda Paplaci bácsi, rendeztünk egy fantasztikus profi ökölvívó gálát, ahol az amatőr kiválóságaink hívták sokan közülük az első profi mérkőzéseket. Itt is óriási sportdiplomáciai sikereket tudtunk elérni, hiszen a frissen kinevezett Tom Dillon, a World Boxing főtitkára itt volt velünk több napon keresztül. rengeteg olyan új szereplője a nemzetközi ökölvívásnak, akár a Nemzetközi Bizottság oldaláról a nemzetközi ökölvívásnak, Brennan Pontestől kezdve David Lauránon, hát egy csomó olyan ember jött el, és bizonyosodott meg a saját szemével, hogyha mi valamit megígérünk, akkor nemhogy betartjuk, hanem annál többet is adunk. És szerintem ez segített minket ahhoz hozzá, hogy nem csak az idei évben még két olyan fontos programot tudunk rendezni, ebből szeretnék azért egy pár mondat mondani, mert hogy itt Magyarországon lesz a European Boxing első nagy kongresszusa. Ugye volt egy tavaly Prágában, de ez egy alakuló közgyűlés volt, akkor még csak 10-valahány taggal rendelkeztünk, most már 40 fölött van, közel 50 tagországa van a European Boxingnak, és az első nagy közgyűlést november 7-én, amelyben egyébként lesz tisztújítás is, különböző bizottságok, de új tagokat fogunk majd delegálni és választani. Ez itt lesz Budapesten, nem rendezett még Magyarország European Boxing közgyűlést, de még egykori EABA közgyűlés sem, mint ahogy még nem volt soha olyan interkontinentális boxverseny sem, nem csak Magyarországon egyáltalán, mint amilyen a papkupa lesz rá egy hétre, ahol a pánamerikai bajnokság legjobbjai mérik össze erőjüket az Európa bajnokság legjobbjaival, tehát egy Európa kontra Amerika csapat találkozót rendez Magyarország, ami elképesztő nemzetközi érdeklődéssel kezd már most szép lassan felépülni, hogy aztán 2028-ra, és mondom, ezeknek a rendezési sikereknek és a mi rendezési szándékainak is volt köszönhető, hogy dacára annak, hogy az eddig az ökrövás történetében jól emlékszem 4-szer vagy 5-ször pályázott már Magyarország kvalifikációs versenyre, soha nem sikerült ezt végigvinni, most viszont sikerült, és valóban, ahogy te is említetted, 2028 májusában az utolsó lehetőség, a talán legfontosabb kvalifikációs verseny, ahova minden, aki él és mozog, és még nem kvalifikálta magát, az biztos, hogy itt lesz, tehát itt legalább 100 ország, 500-600 ökölvívója szeretné megkaparintani azokat az utolsó helyeket még, majd Los Angelesben, ennek elképesztő jelentősége van. Nem tudom a pontos statisztikát, de ennek utána fogunk nézni, az biztos, hogy akik eddig rendeztek, azok mindig egy picivel előnyösebb helyzetben vannak, nem csak azért, mert hogy a saját ágyában alszik, meg mégiscsak a saját étkezését, meg nincs időeltolódás, hanem meg a hazai közönség, hanem azért hazai pályán, és ezt mutattuk az U23-as EB-n is, hiszen soha ilyen sikeres U23-as EB szereplése nem volt még a magyar ökölvívásnak. Hát hazai pályán én biztos vagyok benne, hogy azok a versenyzőink, akik még azt megelőzően a világbajnokságon vagy az európai játékokon nem tudnak kvalifikálni, azok talán itt Magyarországon még az utolsó esélyt meg tudják majd ragadni, és akkor egy nagyobb létszámú, talán a Párizsinál is nagyobb létszámú, én reményem szerint egy 4-5 fős csapattal ki tudunk utazni Los Angelesbe, ami csak azért is nagyon fontos, hogy nagy legyen a csapat, mert nem csak azért, mert minél többen vagyunk, annál nagyobb az esély az éremszerzésnek, hanem a csapat hangulat is egészen más. Én emlékszem annak idején, amikor Gálos egyedül volt kint a Pekingi olimpián, hát az egy, vagy a Tokiói olimpián, hát ez egy borzasztó szomorú csapat, ahol egyetlen versenyző van, és még a három fő sem az a csapat, aki úgy egymást be tudja tolni. Legáció az már egy komoly megjelenés, az már ott akkor egymásnak is tudnak segíteni, hajtja egyiket a másik, tehát az egy nagyon nagy dolog lenne. Ezen dolgozunk, és nagyon remélem, pont erről beszélgettünk pár nappal ezelőtt a főtitkárral, Nagy mondta, hogy én nagyon remélem, hogy én még megérem, és talán az én elnökségem alatt lesz az, hogy már nem én leszek az utolsó olimpiai bajnok, nem azt kell ünnepelnünk 30 év elteltével, hogy jó, hogy az utolsó olimpia aranyat ünnepeljük.
Így legyen, de akkor ma még ünnepeljük ezt a bizonyos 30 évvel ezelőtti olimpiai bajnoki címet, amely 1996. augusztus 3-án született Kovács Kokó István jóvoltából. Köszönjük szépen, hogy beszélhettünk, és szívből gratulálunk.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more.
I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing.
like a rock star. Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. Got no stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I keep going back. Wish I could roll on back to that old town.
Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió Vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Nagy szeretettel köszöntjük a...
Ez a Nemzeti...
hallgatókat. 16 óra kezdődik a Nemzeti Sportkör. Mai vendégeinket is szeretettel köszöntöm. Tóth Bélát, a Nemzeti Sportrádió munkatársát, Szűcs Miklóst és Elpap Istvánt, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőit. Sziasztok! Mindjárt hallatszottok a mikrofonban is. Kezdjük a labdarúgó NB1-es hétvégi fordulóval. Ugye 5 mérkőzést rendeztek, vagy játszottak már le a második fordulóból. Az ETE Paks találkozó ma délután 17 óra 30 perctől kezdődik. Itt a Nemzeti Sportrádióban élőben közvetítjük majd. Már az első forduló után sok szakértő, illetve ti is azt mondtátok, hogy nem szabad nagy következtetéseket levonni, és hát ezt be is igazolta már a második forduló, hiszen történtek meglepetések, azok a csapatok, akik az első fordulóban nyertek, most nem olyan jól szerepeltek, de talán kezdjük a Ferencvárossal, amely egyenlőre ugye nyeretlen, a múlt héten a Paks ellen szenvedtek vereséget, most pedig a Vasassal játszottak 0-0-ás döntetlent. Mire utal ez számotokra? Nyilván hozzá kell tenni, hogy a nemzetközi kupában is értekelt a Ferencváros, tehát erre is kell figyelnie Borbé Balázsnak.
Igen, a Fradinál, ugye ezt már múlt héten is beszéltünk róla, hogy eléggé más csapat áll föl, nagyon nagy a különbség a két összeállítás között, aki a kupában játszik, vagy, és amelyik a bajnokságban. Az utóbbi val Borbély Balázs sem elégedett, ugye azt nyilatkoztam mérkőzés után, hogy több játékossal nem elégedett a teljesítményével, mondjuk nem vagyok meglepve, mert...
Kikre gondolhatott?
Hát, jó kérdés, szerintem kivel lehetett igazán elégedett.
Hát Lisztesre és Szevékánra biztos.
Azt mondta, hogy van, akinek nincs önbizalma, van, akinek a kelletténél több van.
Igen, le is cserélte, ugye az említett jettőt lecserélte. Hát, nem tudom, meddig lehet tolerálni, mert ugye az európai kupaszereplés előbb-utóbb véget ért, remélhetően, hogy minél később, ugye az elmúlt idényben is ugye elment már, áthúzódott erre az évre a kupaszereplés, de azért érezhetően a bajnoki végeredményre ez hatott. Tehát most ugyanezt a Fradi szerintem nem nagyon játszhatja el. Mi két forduló után vagyunk, két fordulóban egy pont már, az is azért mínusz 5 pontot jelent, de ez még nem olyan sok, van még hátra 31 forduló, az alatt sok mindent be lehet hozni, de szerintem nem szerencsés, hogy a Fradi ennyire más arcát mutatja az NB1-ben és más az Európa Ligában. Szerintem az NB1 a szurkolók számára legalább olyan fontos meggyőződésem, mint a kupaszereplés, és jövő tavasszal meg sokkal fontosabb lesz.
Az nyilván nem titok, hogy a kupaszereplés azért hamarabb véget fog érni, mint az NB1. Most viszont, amíg még nem dőlt el, hogy lesz-e alapszakasz, ha igen, akkor melyik kupában, azért jó eséllyel most már lesz, legalább a konferencia ligában, végülis két párházból egyet kell hozzá nyerni, de most még az biztos, hogy sokkal fontosabb pillanatnyilag az európai kupa, mint a bajnokság. A 100% már csak azért is, mert nem az történt, hogy a magyar ajánlásnak eleget téve az amúgy is meglévő mondjuk két magyarhoz, bár ugye mint kiderült, Korbu is újra magyarnak számít, úgyhogy háromhoz, kettőt kicserélünk, két kezdőt magyarra, hanem gyakorlatilag a külföldieket is nagy részt kicserélte. Tehát itt most nem arról volt, hogy néhány ponton állt ki más, hogy a Fradi, mint a, mint a Twente ellen, hanem nagyon, nagyon sokba eltért, és azért ott már kiderült, hogy ott a külföldi sem feltétlenül annyira jó, és tényleg amíg Kanikovszki be nem állt, addig nem emlékeztetett a Fradi támadásban még egy magyar középcsapatra se nagyon, nem, hogy egy magyar élcsapatra. Onnantól már kicsit jobban nézett ki, de hát közben meg szépen lassan véget ért a meccs, úgyhogy így 0-0 lett. Hozzáteszem, hogy így a Paksnak ugye még ma van egy meccse ebből a fordulóból, nincs, a Paks lehet az egyetlen 100%-os csapat két forduló után az NB1-be, tehát a Fradinak olyan hűden nagy hátránya most még senkivel szembe sincs, mert 3 pont az a hátrány pillanatnyilag, hát a Pakssal szembe lehet 5, de 0 pontos csapat is csak a Debrecen van, meg az ETE, ha ma kikapna a Pakstól. Úgyhogy eléggé sűrű ez a mezőny, tehát a Ferencváros most függetlenül, hogy tek szörnyen néztek ki, Pakson egyébként annyira egy, majdnem az egész első fél időben nem néztek ki rosszul. Itt a Vasas ellen az első fél idő az pocsék volt, és a második fél idő sem volt átütő erejű, mondjuk így, de szerintem ennek egyébként még különösebb jelentősége nincs. Hát egyrészt az átigazolási időszak is augusztus végéig tart, tehát még a Fradi kerete is jócskán fog változni, biztos vagyok benne. Például mindjárt Nagy Ádám bevethető, mert ő már is ráadásul ő magyar, tehát ebből a szempontból is ötvös mindjárt meggyógyult, tehát azért a Fradinak lesz még mozgástere, de azért meglepődnék, hogyha magyar vonalon nem próbálnának még stabilabbá válni, mert különben könnyen ráfizethetnek itthon. Azt meglátjuk, hogy így, hogy nem a Bajnokok Ligájából indultak, hanem az Európa Ligából. Egyébként egy elég vaskos sorsolással, tehát azért a Vojvodina meg a Twente az mégse a luxemburgi csapat, és ezt a két párharcot majdnem 100%-osra lehozta a Fradi, úgy egy pár percen múlt. Amit egyszerűen szerintem nincs dráma, most sokkal mérvadóbb az, amit az Európa Ligában mutat a Fradi, az meg eddig teljes mértékben rendben van.
Uh-huh. Ezzel teljesen egyetértek, és a klub szempontjából szerintem sokkal fontosabb most, hogy a nemzetközi kupaporon meglegyen, és az Európa Liga. Mert azért a kettő között, a konferencia liga és az Európa Liga között gazdaságilag óriási a különbség, már csak azért is, mert a konferencia ligában te az alapszakaszban 6 mérkőzést játszol, az Európa Ligában pedig 8-at, és hát bevétel szempontjából is óriási a különbség
kétszer
a kettő
annyi,
között.
Kétszer annyi.
Így van. És ez szerintem a klubnak sokkal-sokkal fontosabb, mint most a bajnokságban a szereplés. Ez valóban rosszul néz ki, hogy két fordulót követően nincsen győzelme a csapatnak, egy vereség, meg egy döntetlen, ráadásul ez a 0-0. Mert én azt mondom, hogy ez a Vasas látva egyébként őket most már két mérkőzésen.
Teljesen rendben van.
Rendben lesz, és középcsapatnak néz ki, nem olyan együttesnek, amelyik a kiesés ellen hajtana. A másik pedig, említetted, hogy az átigazolási időszak még nem ért véget. Számomra az is nagy kérdés a Fradinál, hogy Leni Zsozefet, ha meg tudják tartani, vagy nem tudom, hogy mi a szándék, hogy még ebben az átigazolási időszakban eladni őt viszonylag jó pénzért, úgyhogy van mögött egy VB szereplés, és láthatóan a Twente ellen olyan játékot nyújtott, amit hát szerintem a Ferencvárosban még egyetlen egy mérkőzésen sem. Tehát most lehetne talán a legmagasabb áron eladni Zsozefet. És
hát lehet, mondjuk, hogy húztak egy vonalat, hogy a fölött már
igen,
megéri.
Igen, de hogyha eladják, akkor kivel pótolják? És mennyi ideje lesz a Ferencvárosnak bárkit
találni? Vagy mikor adják el? Varga Barnabásnál láttuk, hogy talán igen, korán, hogy nem lehet egy olyan vonalat húzni, hogy csak miután bejutottak mondjuk
igen,
a főtáblára.
Igen, de Varga Barnabásnál ott a Varga Barnabás személye is fontos, igen, volt, igen, mert igen, ő menni akart, meg ott tényleg az volt, hogy akkor adtak érte jó helyről, mert az AEK Athénről beszélünk, adtak érte viszonylag normális pénzt, és akkor ott, hogy lenyugodjanak a kedélyek, mondták, hogy jó, akkor Barna, menjél. És akkor így elment, nem tudom, a Fradinak a bajnoki címe mennyire múlt ezen, egy kicsit biztos, bár ősszel is dadogtak épp eleget, amikor Varga még ott volt, de legalább Varga még magyar is mellesleg, úgyhogy biztos, hogy befolyásolta. Zsozef esetében ilyen probléma nincs, mert éppenséggel olcsóbban jót biztos lehet venni, ráadásul csatáról beszélgetünk, az kevésbé a csapat struktúrának a múlhatatlan vagy pótolhatatlan része, mint egy belső védő vagy egy középső középpályás. Nem tudom.
Mert ugye Kovácsevics is megsérült újra.
Az, igen. De ő igazából szerintem ő jelen formájában nem tényező ebben a Ferencvárosban.
Hihetetlen módon meglepődtem, amikor kiderült, hogy valami 8 gólt rugott. Én úgy emlékszem, hogy minden labdán átesett. Tehát, és tudom, hogy rugott 1-2 gólt, de tényleg valami 8-szal. Ami önmagában nem mutat rosszul, de amit egyébként a pályán csinált, az semmi.
Mondjuk én abban a szempontból kicsit vitatkoznék, hogy szerintem olyan szempontból van jelentősége ennek az elmúlt két NB1-es meccsnek, hogy azért Borbély Balázs számára ez nem túl megnyugtató, hogy a tekintjük első csapatot, az amelyik az Európa Ligában játszik, hogy amögyött azért nem biztos, hogy olyan ütőképes a Fradi, tehát hogyha esetleg sérülések jönnek, vagy akár átigazolási időszakban még eladják akár Josephet, akár más elmegy, hogy nem tudom, hogy mennyire lehet olyan szempontból olyan eredményes és erős a Fradi, mint az első csapat, a teljes első csapat. Tehát ez szerintem Borbé Balázs, ezt nem hiszem, hogy ez megnyugtatja.
Hát minden esetre az látszik, hogy Borbé Balázs is keresi a lehetőségeket. Ugye a Paks ellen, ha jól emlékszem, 9 játékos cserélt le az Európa Liga kerethez képest, most talán csak 2, és el is mondta, hogy nehéz megfelelni a magyar szabálynak, és Robikén is többször is ezt nyilatkozta, tehát ez látszik, hogy Ferencvárosnál az, hogy mindenféle szabálynak megfelel, és eredményeket is hoz, amiket várnak a szurkolók és a közvélemény, az nehéz.
Bár ugye most már Európa Ligában szereplő magyarok is most már valamilyen formában beszámítanak, ugye az MLS-nél, tehát ennyiből legalább egy kicsit. Nem pont a Fradi, hanem akár a Győr is, tehát mindegyik Európa Ligába, vagy Debrecen, vagy a Paks pont kiesett, ott ilyen probléma nincsen, mert mindenki magyar.
Azt én, hogy most nincsen olyan fiatal lyuk a jelek szerint, mint volt Tóth Alex.
Egy van.
Most
így van.
Úgy tűnik, hogy egy ilyen fiatal az hiányzik, aki egyszer mind a fiatal ajánlásnak is megfelel, másrészt pedig akár húzó ember is tud lenni egy magyar bajnokin. Ilyen most nincsen.
Bár Varga Zétény teljesítményét mindenki dicsérte, ugye, miután becserélték, de persze nem az a szint, mint Tóth Alex egyelőre.
De valószínű, hogy azért, amikor a fiatal ajánlás főleg a Ferencváros környékéről szóvá teszik, azért más kluboknak sikerül kisebb költségvetésből, úgyhogy azt hiszem, hogy ezt egy Ferencváros szintű együttesnek meg kell oldani mindenképpen.
Ugye mai hír, sorsoltak az Európa Ligában, és eldőlt, hogy amennyiben tovább jut a Ferencváros a Trabzonspor ellen játszhat. Mennyire lesz nehéz, hogy a lengyel Gornik két meccse között még egy Real Madrid, hát mondjuk így bemutató mérkőzés is bekerült a programba, tehát gondolom, hogy ezért ez nem...
De ott Győr elleni bajnoki lett volna a Real Madrid, bármilyen fura, az kevésbé nehéz, mint a Győr. Egyrészt, mert a Real Madrid ellen mindenki játszhat, aki akar. Másrészt az egy
semmi. Na de kik játszhatsz, meg mindenki játszani akar, nem?
Hát nem tudom, bármilyen hangzik, engem egyáltalán nem érdekel a Real Madrid elleni meccs. Ha Real szurkoló lennék, érdekelne, de...
Hát elfújtak a jegyet, tehát a Fradi szurkolót is érdekli.
Én tudom, hogy sok mindenkit érdekel, de abból a szempontból, hogy a Gornik elleni oda-vissza meccsen mi lesz, természetesen Borbélyból ezt százszor jobban érdekli a két Gornik elleni meccs, mint a Real elleni. A Real elleni az egy nagyszerű bevétel, mert amennyire számolgattam, a profit 200 millió körül lesz ezen a meccsen, alsó hangon, azért az egy... az pont 200 millióval több, mint ha nem lenne, és cserében mondjuk persze van egy Győr meccs, amit majd valamikor le kell játszani, de...
De egy labdarúgó hogyan gondolkozik, hogy itt van életem lehetősége, pályára léphetek a Real ellen, vagy azt de mondja a vezetőedző, hogy nem, mert két Európa Liga meccs sokkal fontosabb.
Na de miért lenne az élete lehetőség? Az élete lehetősége az Európa Liga 8-ad döntő lesz majd tavasszal, vagy volt, nem a Real Madrid elleni felkészülési meccs, hát most...
Hát és azért valószínűleg ez nem az első számú Real lesz, tehát lehet, hogy lesz egy-két sztár csapatba, de hogy nem az a csapat, amelyik majd az augusztustól átjut a bajnokságba, az egészen biztos.
Hát tehát, aki elődöntözött a VB-n, az eleve még nem is csatlakozott. Igen. De mondjuk Vinicius simán lehet, hogy itt lesz.
Egyébként a legnagyobb sztárok közül valószínűleg csak ő.
A Valverde, az biztos, hát az Uruguay olyan korán kiesett, meg az ott volt eddig
hamarabb,
is.
Mint Brazília.
Persze, Valverde játszott az eddigi előkészületi meccseken is, de mondjuk Mbappé vagy Bellingham az szinte biztosan igen, lehető, hogy nem lesz.
Futurájesen.
Persze.
Hát tőlük pedig el lehet lesni a kispadról is mozdulatokat, úgyhogy nem feltétlenül kell a pályáról követni, de szerintem egy ilyen felkészülési meccsen minden játékos a Ferencvárosból fog néhány percet kapni.
Persze.
Nekem ez a gyanú. Tehát a Borbély Balázs fog játszani a percekkel természetesen, meg hát bízni abban, hogy senki nem fog megsérülni.
És a meccs iroma természetesen gyengébb lesz, mint egy NB1-es meccs iroma, mert ez mindig így van, bármennyire is az NB1-es meccs iroma se a legmagasabb a világon, de...
És ugye most annyi változás történt, hogy a Fradi már szerdán játszik a Gornikkal, ugye, hogy nem is csütörtök, vasárnap csütörtök ritmusban, hanem szerda, szombat
csütörtök.
És majd az utána lévő sorsolása lesz szerintem nehezebb a Fradinak, mert hogyha tovább megy, ugye most a visszavágót Lengyelországban játszik. Utána hétfőn lenne egy mérkőzésük Zalaegerszegen, és csütörtökön utaznak majd Törökországba, mert a Trabzonspor, reméljük, a Trabzonspor elleni meccset, illetve párharcot azt idegenben kezdik. Most őszintén szóval azt nem tudom, hogyha a konferencialigában folytatják, akkor hol kezdődik a párharc, otthon vagy idegenben, de hogy ez az utazás
Lengyelország, Zalaegerszeg... Nagyon elalasztják a Zalaegerszeg elleni meccset.
Igen ám, csak ugye most már az Eto elleni meccset is elhalasztották.
Tudom, kettőt lehet. Hát én úgy tudom, tavaly kettőt lehetett.
Én úgy emlékszem, hogy csak egyet lehetett elhalasztani, és azt is a rájátszás körben, tehát a Karabag elleni BL párharc között halasztották el, meg volt a Braga elleni, de hát az teljesen más tészta.
Igen, igen, igen.
Bocs, már néztem, egyébként itthon kezd a Fradi, hogyha ha nem a konferenciájában
is, akkor a Monakóval itthon kezd.
De talán az a nehezebb, vagy nem is tudom, itt Monakó, Trabzonspor.
Hát Trabzonnal játszottak legalább.
Monakóval is.
Ja, igen. Igen.
És megverték a Monakót is, de azt hiszem, hogy itt az Európa Liga lenne, igen, a fő cél. És az mégiscsak nehéz, egy Lengyelország, Zalaegerszeg, Törökország túra.
De elsőként legyen meg. És a lengyelek elleni további utás.
Meg egy itthoni meccs, gondolom.
Igen. Igen. Beszéljünk egy kicsit a Győrről, mi történik szerintetek Győrben. Ugye azt lehetett hallani, hogy a mexikói edző Efraín Juárez és Vitalis Milán között összetűzés volt, és azért jelzés értékű, hogy nem is volt tegnap a Nyíregyház elleni mérkőzésen a keretben Vitalis Milán. Ennek ellenére a csapat 4-0-ra nyert. Mennyire lesz veszteség, ha Vitalis Milán valóban eligazol, ugye az Alcaténról beszélnek, hogy Varga Barnabás csapattársa lehet, azért ő a tavalyi idényben nyújtott teljesítményével oroszlán részt vállalt a bajnoki címben, szóval mi a helyzet Győrben szerintetek?
Ez két sztori, mert az, hogy Vitalis elmegy, arra én mondjuk mérget veszek, meg mikor menjen el, hanem most, ami önmagában persze egy veszteség a Győrnek. Hát először is tetszettek volna nyerni Reykjavikban, vagy a Reykjavik ellen, mert a BL selejtezőből kezdett a Győr, ami egy óriási lehetőség. Tehát az izlandi bajnok ellen kellett játszaniuk, akkor is, ha műfű, meg akkor is, hogyha hideg volt, meg de még így is a kezükbe volt azért nagyjából ez a párharc, és az sikerült elveszteni. Azzal azért ők sokat buktak, mert most a konferencia ligában oké, hogy ott rögtön persze luxemburgi ellenfél, meg tovább jutottak, de közben nyílt titok, hogy a csapat oké, hogy Csingert és Sönt megvették végleg kölcsönből, meg ők is válogatottak, ugye, de Vitalis és Tóth Rajmund nagyon könnyen Győrön kívül találja magát, ami persze bevételi oldalról esetleg egy jó húzás a Győrnek, de azért csapatot is kell közbe építeni. Nyíregyháza ellen simán nyertek, de ez az első két forduló tényleg olyan volt, hogy aki az egyik meccsen gyengén játszott, az a másikon jól, kivéve a Debrecent, meg a Fradit, de Vitalis szerintem megy, és innentől legalább ez a góc, ez megszűnik, de Tóth Rajmund is menni fog, tehát róla most kevesebb szó esik, mert Vitalisnak a Vitalis balhéjáról szól minden. Mondjuk azt én sem tudom értelmezni, hogy felül a VIP-be, szóval...
Ez volt a szokás.
Ez volt a szokás, igen.
Hát tudom, de akkor is, szóval. Ilyet azért visszak ritkán látni. Most más kérdés, hogy a mexikói meg erről nyilván nem tud. Úgyhogy
na, de most úgy fogalmaztál Vitalis a kapcsolatban, hogy a góc kikerült, vagy nem tudom, valahogy így
hát
mondtad.
Igen, mert
de most abszolút nem negatív, tehát nem lehetett volna negatív hatás, hogy őt kiveszed a csapatból? Tehát a 4-0-ás győzelem az nem ezt vetíti, csak kérdezem, hogy...
De egyértelmű, hogy a legfontosabb játékosa a Győrnek, mondjuk szerintem Csinger mellett, de hát majd azt megoldják, nem volt mindig Vitalis, az egy szép szakmai feladat, azt majd megoldja az edző, de az, hogy körülötte most állt a bál, annak kifejezetten jót tesz szerintem az, hogy Vitalis adott esetben elmegy. Uh-huh.
Igen, ez a szituáció egyébként ugye az új a mexikói edzőnek, Efraín Juáreznek is egy ilyen nehéz pillanat volt, hiszen a csapat, ahogy a Pisti is mondja, a csapat talán legjobb játékossával volt az összetűzés, és ugye ez kikerült az öltözőből. Ugye egy ilyen szituáció általában öltözőn belül marad, az esetek többségében valamilyen módon lerendezik, de nyilván ezt nem lehetett, mert ugye látványosan nem került be a keretbe Vitalis a tegnapi mérkőzésen. Ugye előző napodon már lehetett...
De Tóth Rajmund sem.
De ő talán sérült, azt talán azért. Igen. Ő talán azért, de hogy nem került be látványosan. Ő igaz, már napot óta lehetett korábban hallani, hogy sőt, hát már szerintem az átigazolási időszak elejétől lehetett nagyjából tudni, hogy ő el fog szerződni, sőt, talán aztán éppen a Nemzeti Sportban ő maga is beszélt arról, hogy addig, amíg nem szerződik el a nyáron, addig a csapat rendelkezésére áll, de ebben a mondatban benne volt az, hogy ő nyáron valószínűleg el fog szerződni. Ez a helyzet, ugye miután mi magunk nem voltunk ott, tehát szerintem nehéz megítélni, de biztos, hogy nem szerencsés, hogy ez kijött, és ez az edző számára, és ezzel kezdtem, hogy azért nehéz szituáció, mert ha tegnap mondjuk úgy alakul, hogy nem 4-0 nyer az Eto, hanem egy vészegény döntetlen, vagy egy vereség, az neki egy nagyon-nagyon hogy ez olyan pillanat lett volna, hogy szerintem lehet, hogy megingott volna a helye. Ebből most jól jött ki, de az biztos, hogy ilyen konfliktusok szerintem nem tesznek jót hosszabb távon a csapatnak, tehát nem tudom, hogy a továbbiakban mennyire lesznek ilyen szituációk, hogy a mexikói edző mennyire próbálja átformálni, illetve átalakítani a korábbi szokásokat. Lásd, nem ülünk fel a VIP-be, hogyha lejövünk a pályáról, szóval ez nagy kérdés. Szerintem az edzőnek itt a klubvezetéssel is még, én attól tartok, hogy meggyűlik majd a baja, én nekem az az érzésem.
Lehet, hogy ez a casus belli, ez a felülés a VIP-ba, de ez szerintem már korábban is érlelődött. Hogy nekem legalábbis nagyon az volt az érzésem az Etónál, hogy csapatban nincsen meg az összhang, a játékosok és az edző között.
Nekem mostani edzőben.
Mostani edző között, természetesen Juárezzel. És nekem az volt az érzésem már egyébként a Vasas ellen, ahol ugye több mint egy órát emberelőnkben játszottak. Ott volt egyébként a három kapufájuk még a két gólon kívül, hogy valahogyan nincsen meg az összhang a játékosok meg az edző között, ami megvolt az előző idényben. És lehet, hogy Juárez a problémát azt úgy azonosította, hogy itt vitális Minán a gócpont, és ezért igazából csak az ürügyet várta, vagy azt az adandó lehetőséget, amikor Vitális Milánt partvonalon kívülre teheti egyébként. Tehát mikor, ha nem most, amikor már eleve úgy tűnik, hogy nyílbe ütötték azt az átigazolást, ami majd meg fog történni Vitális meg az AEK Athén között, ami a klubnak feltehetően az átigazolási összeget, a lehetséges értéket tekintve az szerintem több, mint amennyit várhattak volna a győriek. Tehát ez a 2,5 millió euró röpked itt a levegőben, tehát az kifejezetten jónak számít. És az, hogy ez az Eto, ez közben hogyan szerepel, ez a 4-0 a Nyíregyháza ellen, ez nagyon kifutott eredmény, nem volt ekkora különbség a két együttes között játékban, a nyíregyházi védelmi hibák, meg az, hogy gyakorlatilag az utolsó 5 percben úgy kontrázta le az Eto a Nyíregyházát, ahogyan akart, ezen múlott ez a 4-0, az utolsó 5 percre 2-0-nál fordultak a csapatok, és ott a Nyíregyháza ment előre, és hát a másik a sorsolás az Etónak, tehát itt, hogy milyen ellenfelek jöhettek szembe a konferenciálag a rájátszás körében, az észt bajnok, Flora Tallinn, az andorrai bajnok,
mert bajnok jágon van, ugye?
Igen, a ferrőeri bajnok, az északír bajnok, meg a grúz bajnok, és van egy legpoznány, ami feltehetően kiejti majd a klaxikot, és nem azzal fog szembekerülni az Eto. Tehát ezért is látva ezeket az ellenfeleket, hogy nem tudott legalább egy kört menni az Eto, hogy az Európa Ligát még valahogy beiktassák, hát ez kifejezetten
gyűjtő. Igen, ugye ez a nehéz, hogy jön egy új edző, és nincs lehetősége felkészülési meccseken összeszokni a kerettel, vagy felkészíteni a csapatot, hanem rögtön ugye BL selejtezőt kell játszani, ahol ugye nem sikerült a továbbjutás, nyilván kiéleződnek az esetleges kezdeti konfliktusok. De hát ez a jövőre.
Az lehet, vár. De oké, itt a mögött is rejl. Hát lehet, hogy rejtőzik egy konfliktus a mögött is, hogy Vitális mit szeretne egyébként a saját pályafutásában, és Juáreznek mik az elképzelései. Lehet, hogy azt a mexikói edző már a legelső beszélgetésnél felmérte, hogy a csapat magjának hát 4-5 játékosa el akar igazolni. Sorolom ide mondjuk a Bembuálit, Vitálist, Tóth Rajmundot, nem tudom, hogy mi a szándéka mondjuk Csingernek, de hogy ezek a játékosok nem feltétlen a Győrrel terveznek, hanem egy bajnoki cím után szeretnének tovább lépni. És hogyha ezt Juárez az első két edzésen, beszélgetésen felmérte, akkor adódik a kérdés, hogy neki érdemes-e ezekre a játékosokra építeni?
De kikre építsen, ugye?
Szép Mártonra, Décsire.
Egyébként ugye kezdjük azzal, hogy pillanatnyilag ez az Eto'o, ez vezeti a tabellát a bajnokságba, de azt hiszem, hogy ezt elcserélnék a Fradi féle verzióra, mert szerintem ők ezzel a BL selejtezővel elég nagyot buktak, az nem volt betervezve, és lehet, hogy ezek a konfliktusok így nem éleződnek ki, ha azt a meccset, vagy azt a párharcot sikerre vette volna a Győr, hiszen akkor, ahogy a Béla is mondta, akkor már más lenne a lejelző fekvése az alapszakaszig. A BL selejtezőből azért nem nehéz eljutni legalább egy konferencia liga alapszakaszba.
De
így,
bocsáss
így
meg,
igen, hogy rögtön kiesel.
Ha egy labdarúgó el akar igazolni, nyilván jobb helyzetből tud igazolni, hogyha a BL-ben
hát
szerepe is mentek volna.
Meg kíváncsi vagyok, hogyha kiverik a Reykjavikot, meg esetleg most is valakit, most már nem is tudom, kivel játszottak volna, mert ugye mindegy, hogy akkor is lett volna ez a konfliktus, meg akkor is így állna-e hozzá Vitális, meg akkor is most igazolna-e el Vitális, mert azért a BL szereplésért bónusztól kezdve minden jár, és a klub, nem biztos, hogy a klub olyan szívesen elengedni a Vitálist, ha mondjuk a BL selejtezőben állna a harmadik fordulóba a Győr, de ez a probléma megoldódott Reykjavikban, úgyhogy ilyen értelemben kockázatmentesen Vitális mehet. Ugye Bembo Ali az volt egy nem betervezett történet, mert ő súlyos a sérülésem, de nem tudom, hogy mi. Ugye ezt az e-mailt küldte Bembo Ali, amikor, de még mindig nincs, és most már majd lassan azért lesz. Ő azért nagy erősítés, mert Piszczur meg elment, tehát igazából
nem volt
befejező csatár nélkül játszik, vagy játszott a Győr. Ez szerintem ez fatális dolog, ez véletlen, de ez se tett jót különösebben a játékuknak.
Beszéljünk egy kicsit az Újpestről, hiszen ott is van téma bőven, egyrészt Szappanos Péter teljesítménye, Miki ugye elmondtad, hogy a nemzeti sportosztályzatai alapján tavaly pár ezreddel, egy ezreddel előzte meg Vitális Milánt, ő lett az idény játékosa, ehhez képest most Újpesten azért vannak olyan hibái, amit a szemére vetnek, Szélesi Zoltán megvédte őt, majd erről is beszélhetünk, a másik pedig Markláf Ákos ügye, akit leigazolt az Újpest, majd néhány nappal később tovább értékesítette a hírek szerint jókora nyerességgel, szóval mennyire magyarázható, vagy mennyire indokolt az ilyen típusú üzletelés?
Először Szappanos Péterről, ugye elég érdekes szituáció az övé, mert valóban egy nagyon jó idény után szerződött Újpestre, a válogatottól elbúcsúztatták, szóval sok minden szólt most itt róla az elmúlt hetekben, és aztán beindult a bajnokság, ugye az első fordulóban a Nyíregyháza ellen hibázott nagyot, a tegnapi mérkőzésen mindkét debreceni gólt igazából az ő számlájára lehet írni, azt gondolom. Szélesi Zoltán valóban megvédte, mondván azt, hogy valami esélyt mondott talán, hogy ilyen közönség előtt még nem védett. Hát egy 35 éves kapusról van szó, nem lehet mondani, hogy rutintalan.
Úton nyomás van.
Igen, nem lehet azt mondani, hogy rutintalan. Én azt értem, hogy az edző védi a játékosát, ennél talán jobb érvet is lehetett volna mondani, hogy miért hibázott, de két egymást követő mérkőzésen ráadásul három ilyen hiba, három ilyen gól, az sok, még egy fiatal kapustól is, úgyhogy Újpestre nem ezért vitték, én azt gondolom, hanem pont azért, hogy az elmúlt években azért sorozatosan voltak kapus problémák egyszer-egyszer, hogy legyen egy stabil ember a kapuba, hát egyelőre ez nem jött be, ami pedig Márgráfot illeti, ő is még egy mondat, hogy tegnap az volt a szerencse igazából, hogy azért a csapat többi része az olyan szempontból helyrehozta a problémát, hogy azért Debrecen nem kis segítségével azért szerzett négy gólt, és emiatt azért nem volt olyan ára a hibáknak, mint az első mérkőzésen. Ami pedig Márgráfot illeti, az egy érdekes szituáció, hogy azért ugye a belga tulajdonos idejében volt az Újpestnek adott szerepe, hogy tulajdonképpen ilyen tranzit csapattá tette ő a Döset elé az Újpestet, idehozott kevésbé ismert, hát ahogy szoktuk mondani, hogy raklapon beszállítottak nem tudom én, néhány játékos, és akkor Ati átment a bizonyos szint fölött teljesített, el tudták adni, azt abban a pillanatban adta is el a belga, nem érdekelte, hogy a további kapcsolatban mi lesz Újpesten. Ez egy kicsit engem erre emlékeztet. Ugye most ugye arról van szó, hogy Újpesten próbálna a csapatot építeni. Én azt értem, sőt el is tudom fogadni, hogy ha van egy jó üzlet, mert a hírek szerint egyébként jóval többé tudná eladni az Újpest Márgráfot, mint amennyire megvette. Tehát ez egy biztos, hogy ez egy ilyen szempontból egy jó üzletnek tűnik. Nekem ettől függetlenül egy kicsit furcsa, hogy abban az időszakban, amikor az a kifejezett mondás Újpesten, hogy csapatot építenek és szeretnének bajnokok lenni, egy ilyen tranzakcióval egyébként állnak elő itt nyáron, ami teljesen meglepő szerintem.
Egyébként ez felveti persze azt a kérdést, hogy Márgráf lehetséges koppenhágai szerződése mikor derült ki. Tehát lehet, hogy azt már tudták, mielőtt Újpestre került, már felcsúton biztos nem, de már úgy máshol tudhatták, vagy most derült ki. Hozzáteszem, ez legyen az ő dolguk, szóval én szurkolok Márgráfnak, hogy álljon helyt. Viszont Szappanossal kapcsolatban én egyébként a legjobb itthoni kapusnak tartom, mindentől függetlenül, mert nem csak az elmúlt idényben, hanem minden korábbi itthon töltött évében nagyon-nagyon jól teljesített. Ez szerintem fatális, hogy volt ez a két gól. Ugye a legutóbb mindjárt az egy gól, az két óriási hiba volt, mert eladta a labdát, majd bevette a lövést. Most az első gól abszolút az övé, de szerintem a második egyszerűen kilökték. Tehát én azt nem írom Szappanos számlájára, az kifelé kellett volna szerintem szabadot adni. Ennyire a kapusokat mindenhol védik, hogy ha ott kontakt van, már pedig itt volt. Itt ezért nem ez a Dzsudzsák-féle oldal szabadrugás volt, azt hiszem, ugye? Az vagy szöglet?
Nem
szabadrugás, az szerintem az ezért ment be. De mindegy az ügy szempontjából, mert támadásban viszont az Újpest, illetve védekezésben a Debrecen olyan volt, hogy tulajdonképpen ez így is egy sima meccs lett. Ez még a jobbik eset, mint hogyha most elment volna rajta egy meccs, akkor biztos, hogy nagyobb lenne a füstje a történetnek. Így szerintem azért így jobb szájízzal tudnak túllendülni, vagy megbeszélni a dolgokat.
Egyetlen gondolat Márgráfhoz, hogy ő tartja azt a örökbecsüt, hogy lépj hátra, hogy lépes előre kettőt, mert hogy az NB1 előző idényének a hatodik helyezettjétől szerződött a hetedikhez, és onnan igazolt Dániába. Ami meg szerintem akkor kifejezetten jó terep példa arra, hogy még feljebb léphessen. Csak Kopenhágából ne igazoljon vissza ide, hogy majd aztán egy élbajnosságban.
Innen folytatjuk a Nemzeti Sportkört Tóth Bélával, Szűcs Miklossal és Ápap Istvánnal.
Ez a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
Gyere Kristóf, gyere még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
A Trabzonnal találkozhat a Fradia az EL főtáblájáért. Kedvezőbbek lettek a vízügyi előrejelzések. A héten kitart a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
A török Trabzonsporral kell megmérkőznie a Ferencvárosnak az Európa Liga főtábláért, ha sikerrel veszi a harmadik kört. A selejtező sorozat harmadik fordulójában az FTC a lengyel Górnyik Zsebzsével találkozik. A párharc első mérkőzését szerde este rendezik meg a Grupama arénában. A konferencialigában az Eto a Lech Poznan Klasskik EL párharc vesztesével, még a Debrecen az Inter Turku Vaduz KL csata továbbjutójával találkozik a liga szakaszba kerülésért, ha túljut a selejtező e héten kezdődő harmadik fordulóján. Az Alaegerszeg Paks mérkőzéssel zárul ma a labdarúgó NB1 második fordulója. A 17 óra 30 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Ezüstérmet szerzett a Rajncsák Diana, a Varga Orsolya magyar párosa az isztambuli öttusa Európa-bajnokság nyitónapján. A 8 duót felvonultató mezőnyben a miaink a svájciak mögött az oroszokat megelőzve végeztek a második helyen. Az ötszörös Tour de France győztes Tadej Pogácsár indul az augusztus 22-én rajtoló Vuelta a España országúti kerékpáros körversenyen. A 27 esztendős szlovén világbajnok számára a Vuelta az egyetlen hiányzó háromhetes siker. Öt Tour győzelme mellett 2024-ben a Giro d'Italián is nyerni tudott. Amennyiben haza tudja vinni az összetett első helyezettjét illető piros trikót, úgy a sportág történetében 9. férfi kerékpárosként teszi teljessé Grand Tour kollekcióját. A spanyol körverseny augusztus 22-től szeptember 13-áig tart.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Kissé optimistábbak a következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések. Reggel óta Paksnál és Budapestnél is stagnál a Duna víz szintje, de továbbra is kritikus, közölte kora délután a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, az utolsó paksi turbina továbbra is termel, mindenki a működés fenntartásán dolgozik, fogalmazott a kormányfő. Az energiakrízis kezeléséről egyeztetett a Sándor palotában a miniszterelnök az államfői feladatokat ideiglenesen ellátó Forsthoffer Ágnes meghívására a parlamenti frakciók vezetőivel. A kormányfő megerősítette, hogy az ország energia és vízellátása kisebb döccenőkkel ugyan, de biztosított, a tartalék erőművek bármikor indíthatók. A paksi atomerőmű a Duna kritikusan alacsony vízszintje miatt leállítás előtt áll. A lakossági fogyasztás korlátozást csak a legvégső esetben rendelik el. Az ipari fogyasztóktól várják főként a megtakarítást. Magyar Péter a pártpolitikai csatározások helyett a nemzeti összefogás szükségességét hangsúlyozta. A találkozó után a Fidesz frakció vezetője kifogásolta, hogy a kormányfő nem jelentette be és nem javasolt semmilyen konkrét intézkedést az energiakrízis megoldására. A KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott, nem érezte a nemzeti összefogás szándékát az egyeztetésen. A Mi Hazánk elnöke átfogó energia és vízstratégia megalkotását sürgette. Leálltak az autógyárak Romániában. Emellett több nagyvállalat is szüneteltetti termelését a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválság közepette, jelentette be a román kormányfő. Ilie Bolozsán felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával az este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben.
Közlekedés.
Az M5-ös autópálya a Budapest felé vezető oldalán két baleset történt. A 73-as kilométernél a külső, a 42-es kilométernél a belső sávot zárták le. Itt Újhartyánnál 10 kilométeres torlódás alakult ki. Aki teheti, az legkésőbb az 53-as jelű őrkény csomópontban letérve az 5-ös főúton kerülhet.
Időjárás.
Holnap is hasonló időre készülhetünk. Éjszaka 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, majd napközben 37 és 41 fok körülire melegszik az idő. A hét közepén tartósan 40 fok felett alakul a nappali hőmérséklet. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a mai Nemzeti Sportkör, Tóth Béla, Szűcs Miklós és Elpap István a vendégek. A Liverpool lejátszotta az Egyesült Államokban a felkészülési mérkőzéseit, és most már, ha hírek szerint hazatérnek, Szoboszlai Dominikék és majd Angliában folytatják a Premier League idényre való készülést. Mit vonhatunk le ebből a három mérkőzésből? Ugye sokszor emlegettük, hogy amikor Szoboszlai Dominik a pályán volt, csapatkapitány volt nyilván, amikor Van Dijk majd visszatér a világbajnokságra, ez meg fog változni, de ez mindenképpen jelzésértékű. A Lic elleni utolsó mérkőzésen Szoboszlai szögletét Kerkez Milos tovább gólpaszt érően továbbította, és így volt eredményes a Liverpool, szóval a két magyar játékos helyzetét hogy látjátok?
Szerintem stabil. Hát Kerkezé is stabil, főleg, hogy Raúl az új vezetőedző vagy menedzser. Szoboszlai meg eddig is az volt, szerintem ezzel nincs semmi probléma. Hát most ezek a bemutató meccsek, amiket játszott a Liverpool, ez a Liverpool, ez ugye köszönő viszonyban nincs azzal a Liverpool-dal, amelyik majd a bajnokságban játszik, hogy nagyon sokan hiányoznak, és végbehetően is hasonlítanám a Fradihoz, de azért kiderült, hogy azért itt a Liverpool második sora sem éppen túlságosan acélos, és mondjuk persze Iraola ért hozzá, ő majd nyilván ki mazsolázgatja ezek közül az emberek közül azt a 3-4-et, akire a bajnokságban is számíthat, de hát itt rengeteg olyan játékos van, aki még nem tért vissza. Úgyhogy azért majd, amikor már Alisson, meg Van Dijk, meg McAllister, meg hát ugye Virt is az utolsó meccsre tért vissza, meg nem csak ő, tehát itt jó pár változás lesz, most még ebből majd csapatot kell összerakni, de hát a Premier League rajtig azért még van ideje, európai kupával egyelőre nem kell foglalkoznia, úgyhogy ez csak egy ilyen könnyű nyári összeszoktató tábor volt gyakorlatilag. Az biztos, hogy Szoboszlai helyzete nem mintha eddig, vagy kétségek vetődtek volna fel, de Szoboszlai helyzete rendkívül stabil, ráépül a Liverpool játéka a jövőben is.
Azt kimondhatjuk, hogy középpályásként fognak rá számítani, és nem hát, követi el
Mindaddig, amíg nem sérül meg újra mind az öt bevethető jobb hátvéd, addig igen, de talán Iraola utána sem fecsérli el Szoboszlai tudását arra,
igen,
hogy
erre.
Ez utóbbi bízom én is, hogy nem alakult olyan helyzet, hogy jobb hátvédot kell játszani. Egyébként ugye épp a Liverpool médiának is nyilatkozott Szoboszlai Dominik, és ott rákérdeztek erre, és ő persze nagyon diplomatikusan azt mondta, hogy
Ha kell
akkor szívesen játszik jobb hátvédot is, azért, ahogy talán már mondtam, hogy azért megnéztem volna itt közben a filmet a fejében, hogy ez valóban ezt így gondoltam, vagy csak a Tifelé mondta ezt, én szerintem ő sokkal jobban érzi magát a középpályán. Ezek a mérkőzések természetesen ilyen hát inkább ilyen dála meccset voltak, persze végén hirdettek, a tornának lett egy végeredménye, ugye a Leeds megnyerte, a Liverpool lett a második, de ennek valóban nincs jelentőség, ez még a felkészülés. Nyilván akkor láthatjuk majd igazából, amikor már egész közel vagyunk a Premier League rajtjához, hogy Iraola pontosan hogy gondolja ezt a csapatot, de én is azt gondolom, hogy Kertjez helye az nem hiszem, hogy kérdés lenne, és még kevésbé lenne Szoboszlai, és én abszolút azt gondolom, hogy a középpályán kap helyet, ami pedig a bizonyos csapatkapitányi szaladot illeti. Ugye nagyon sok hír jelenik meg arról, hogy ő mennyire fontos része lehet az öltözőnek, hogy hallgatnak rá, hogy valóban vezér alak tud lenni, tehát nyilván Van Dijk mögött szerintem ő lesz a következő számú csapat, a második számú csapatkapitány.
Bocs, hogy közbevetek, csak annyi, hogy ugye Kloppnál tudom, hogy így volt, mert láttam is, Slotnál is tudom, hogy így volt, mert Gyenge Balázs sokszor elmesélte, és lehet, hogy Iraolánál is így lesz, hogy Szoboszlai az edző keze a pályán. Tehát minden mérkőzés közbeni változtatás, ha most nem tudom, lesznek-e a Premier League-ben hidratációs szünetek, az nyilván segít ezen, de ha nincsenek, akkor valamit ugye lépni kell.
Őt hívják ki, ugye?
Minden Szoboszlain keresztül kommunikál a mindenkori edző eddig. Így volt, de most miért lenne ez más, hogy Szoboszlain keresztül kommunikál a csapattal, és már kommunikálni is könnyebb, ha a középpályáról kell valakit kihívni, mint ha jobb hátvédből. Úgyhogy azért rögzítsük, ott az volt, hogy Bradley, Frimpong, Endo és Gomez egyszerre volt sérült, akkor lett Szoboszlai jobb hátvéd. Tehát amikor már mindenki olyan, aki nem is jobb hátvéd, de még mindig inkább az, mint Szoboszlai, ezek mind megsérültek, akkor lett Szoboszlai jobb hátvéd. Ilyen azért talán ennyire fatális pekszériába talán nem fut bele a pool.
Annyit ehhez, hogy aki 8-as messzámmal játszik Liverpoolban,
a
csapatkapitányi karszalag is, nem?
Ez így van. Ott a 8-as a 7-es.
Kerkez Milos láthatóan élvezi korábbi, jelenlegi edzője bizalmát?
Szerintem ő kifejezetten örült annak, hogy Iraola érkezik a Liverpoolhoz, és Iraola is azt hiszem, hogy amikor nyilatkozik Kerkezről, akkor mindig úgy beszél, hogy vele egyértelműen számol a bal hátvéd pozíciójában. Ott is most azért nagyobb lett a verseny azon a pozícióban, mert Tsimikas is visszatért a Liverpoolhoz.
Hát a Robertson meg elment.
Robertson meg elment, az tény. Egyébként ugye Robertson volt a csapatkapitány helyettes Van Dijk mögött, úgyhogy amiatt került előrébb a rangsorban Szoboszlai. Minden esetre szerintem a két magyar játékos kezdőjátékos lehet majd a Liverpoolban, akkor, amikor jönnek a tétmérkőzések, és az, hogy itt Iraola, aki tényleg ilyen szinten először, tehát egy nagy csapatot először irányít, mert sem a Bournemouth nem tartozott ide, sem a korábbi egyesületei, tehát neki igazából ez lesz majd igazából a mérvadó, hogy a Liverpool-dal mit tud elérni. És én azt mondom, hogy ennél a poolnál, látva azt, hogy bajnoki címet már begyűjtött ez a gárda, nagy részt a kulcsjátékosokra gondolok itt, a következő lépcsőfok az az lehet, hogy a nemzetközi kupaporondon, és itt a bajnokok ligájára gondolok, az ott sikerüljön egy kifejezetten nagy eredményt elérni, és szerintem, hogyha Szoboszlait most megkérdeznénk, hogy Premier League trófea, vagy bajnokok ligája döntő,
hát az
kérdés
van
nélkül biztos vagyok benne, hogy a BL döntőt választaná.
És ugye elmondta, hogy élete sajnos eddigi leghosszabb nyári szünetén van túl, tehát nyilván azt az elmaradt vagy a kihagyott világbajnokságra célzott. Menjünk egy kicsit talán sportdiplomáciára, vagy maradjunk nemzetközi labdarúgásnál. Ugye az már sajnos megszokható volt, vagy lett, hogy az Európa Labdarúgó Szövetség úgy kerül be a hírekbe, hogy nem mindig pozitív színben van feltüntetve. A legújabb hírek szerint a FIFA elvetette a nagy vitát kiváltó többek között a világbajnokság kereskedelmi jogainak részbeni értékesítéséről szóló tervét, ám ennek ellenére többen jelezték, több fél, az Európai Labdarúgó Szövetség is és a szövetségek is, hogy megrendült a bizalom Gianni Infantino iránt, tehát a FIFA elnök legújabb húzása vagy legújabb ötlete az túlzás nélkül megosztotta a nemzetközi futballtársadalmat.
Hát ezért egyik kutya, másik elb szerintem, és az elbontam az Európa bajnokságába az esetben, de mondhatja, hogy az Európai Labdarúgó Szövetség az még mindig jobban néz ki, mint a FIFA. Tehát a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség az aztán, főleg most, hogy világbajnokság volt, hogy amiért lehetett őket támadni, azért persze támadták is, meg is érték a pénzüket, mert rengeteg olyan történet volt, amiben tényleg vállalhatatlan volt, amit a FIFA csinált. Ez is egy olyan lett volna, ez most meg lett fúrva, most az UEFA mondjuk könnyen beszél, amikor a Superligáról volt szó, akkor éppen az UEFA volt benne a katyfaszban, de itt mondjuk az UEFA volt mondjuk így a jó oldalon ebbe a helyzetben, meg nem csak az UEFA, hanem nyilván mindenféle konfederációknak a csúcs szerve, de azért az UEFA inkább ott erősködjön, hogy az európai csapatok létszám arányát egy kicsit följebb tuningolja, de hát miután tudjuk, hogy az UEFA és a FIFA borzalmas viszonyban van egymással, tehát a FIFA bevezet valamit, akkor az UEFA biztos, hogy nem fogja bevezetni. Rengeteg ilyen apró cseprő szabályzással kapcsolatos dolgot lehet.
A világbajnokság után is ugye sok ilyen volt.
Hát, szomáliai játékvezető a Szuperkupa.
Természetesen. Úgyhogy ezek tényleg megérdemlik egymást, az UEFA meg a FIFA, de szerencsére nem ők vannak a pályán.
De ebben a szituációban, ahogy Pisti is mondta, hogy az UEFA volt a jó oldalon, tehát ez nem tudom, ez hogy, hát tudom pontosabban, mert nyilván itt a pénz volt az, ami motiválta ezt a FIFA elképzelést, és hát hogy mekkora pénzről lehet szó, az jól bizonyítja azt, hogy talán az volt a mondás, hogy aki aláírja ezt, minden ország kap 20 millió dollárt, tehát csak azért, hogy belemenjen ebbe, tehát mekkora pénz mozoghat itt, hogyha a 211 tagországnak elméletileg mindenkinek adtak volna csak ezért, hogy ebbe belemennek 20 millió dollárt, szóval döbbenetes, felfoghatatlan összegekről van szó.
Majdnem 2,5 milliárd dollár lenne kifizetve.
Igen, és ez csak ilyen bónuszként, hogy na jó, akkor ezt aláírtad, mint ilyen aláírási pénz gyakorlatilag, hogyha futball szerződésre lefordítom. Szóval ez elég furcsa volt ez az egész szituáció, hogy a Infantino ezt próbálta nagyon keresztül vinni, a FIFA nyilván mögötte volt, és szerintem az utolsó pillanatig nem hitte ő az, hogy ugye az UEFA-val való szkandalezés ebben a témában, ugye bár az elmúlt hetekben ment, de az UEFA maga mellé állított több kontinentális szövetséget, meg több országos szövetséget, úgyhogy nem is emlékszem, hogy egyébként a Infantino-nak volt-e így ennyire látványosan visszavonult volna egy olyanba, amit ő nagyon keresztül szeretett volna vinni.
Nem ahhoz szokott, hogy ilyen 20 milliós ajánlatokat, igen, hogy kidobálnak az ablakon, igen, a tagszervezetet.
Szóval szerintem most ő sem ért, hogy merről fúj a szél, tehát nem nagyon tudja, hogy mi történt. És hát ugye úgy emlékszem, hogy jövőre lesz elnök választás a FIFA-ba, tehát szerintem ez ilyen szempontból neki nagyon rossz ütemben jött ez az egész. Biztos vagyok benne, hogy az UEFA, vagy valaki próbál olyan ellenjelöltet állítani, aki mögé beállnak. Szerintem az Infantino ellenes lobbinak szerintem ez egy nagyon jó pillanata, hogy új elnököt tegyenek oda. Szerintem Infantino ezt most pontosan érzi, hogy bajban van.
Igen, de azt hiszem legutóbb Sir Stanley Rouse volt úgy a FIFA elnöke, akit 74-ben buktattak meg, hogy Európa állt mögötte. Tehát ez emiatt Infantino szerintem olyan hűde nagyon nem idegeskedik, hogy,
hát, de most
hogy az európai, annyi ország van ezen a világon, hát hiszen ezért is van a VB-n olyan kevés európai, mert a szavazatok ugye kellenek, úgyhogy majd Infantino be fog indulni, és majd Tonga elnököt csinál belőle, hát vagy az
sorozatban kiderült ez, amit
hát így van.
Hát persze, nyilván minden bedobnak, persze van ott ütőkártyák nyilván, úgyhogy
Béla?
Szerintem itt igazából azon múlik az egész, hogy a FIFA hogyan határozza meg magát, meg mi hogyan gondolunk a FIFA-ra. Egy sportági érdekvédelmi szövetség, vagy egy gazdasági társaság? Mert itt Infantinoék egyértelműen és már egyébként Blatter is így kezelte gazdasági társaságként a FIFA-t, hogy minél több pénzt kisajtolni belőle, és lehetőleg minél magasabbra fölvinni az ázsióját a FIFA által megrendezett versenyeknek. Világbajnokság, klubvilágbajnokság.
Korosztályos VB-k,
és egyik sem, tehát most már a klubvilágbajnokság sem olyan, igen, amire azt mondod, hogy hát arra mindenképpen szükség van, vagy a játékosok azt igénylik, hogy még egy nyár az ne legyen szabad a számukra. Tehát itt tényleg ezt kellene valahogy meghatározni. Szerintem nekünk is, hogy most a FIFA egy gazdasági társaság, ahol a fő részvényes az Infantino, meg azok, akik belepakolják a pénzüket, vagy egy érdekvédelmi szövetség, és akkor töltsön be egy olyan szerepet, mint a NOB. Mert a NOB-nál, a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál én nem látom ezt, hogy ők mindenáron, ugye az olimpizmusban ez benne is van magában, amit Kuberten báró megfogalmazott, hogy nagyon sokáig ugye az amatőrizmusra is törekedtek az olimpiákon, hogy tényleg itt ne arról szóljon, hogy mennyi pénzt lehet.
Szponzorokat is ugye megtiltják, hogy
mennyi pénzt lehet ebből
kiszedni.
Azért Szabarancs azért eléggé elvitte az üzleti irányba a NOB-ot is.
Kuberten azért nézne nagyokat, hogyha ma betéve megy
olimpiára. Volt egy atlantai olimpia is, ez tény, tehát azért ott is voltak kilengések, de a FIFA-nál most már ez tendencia tényleg, hogy tényleg arról van szó, hogy minél több pénz, és az, hogy igazából itt mi a szándék emögött, hogy privatizálni akarják a világbajnokságnak a jogait, szerintem ez egyébként nem teljesen került még le a napi rendről. Amíg Infantino lesz az elnök, addig biztos, hogy nem fog lekerülni, és azért én arra kíváncsi lennék, hogy mi ennek a motivációja, mi a mozgató rugó emögött, mert itt a kapcsolatai Infantinónak a különféle politikusokkal, meg üzletemberekkel, az szerintem megint csak nem tesz jót a FIFA-nak. Tehát a FIFA elnökének a háttérbe kellene inkább vonulnia, és Infantinónál egyáltalán nem ez a helyzet.
Igen, amikor zajlott a világbajnokság, azt lehetett látni, hogy Infantino most idézőjelben a mennybe megy, hiszen bevált a 48 csapatos rendezés, voltak jó meccsek, az újonc csapatok vagy a kis csapatok nem szerepeltek kritikán alul, viszont utána jött a Balogun-féle eltiltásos dolog, bejött a politikai szál is, ott meg megint talán mélyre zuhant a megítélése. Szóval most jött ez, tehát azt érezhető, hogy vannak pozitívumok és negatívumok.
Igen, meg őrületes nézőszámokat, meg nyilván nézettségeket, tehát nem csak helyszínből áll egy VB, hozott ez a VB, tehát nyilván nem kell félteni a FIFA-t, mert a bevételi oldal az teljesen biztos, hogy rendben volt ezzel az észak-amerikai VB rendezéssel, de szerintem inkább ott van, hogy ilyenből 4 évente van egy, és akkor úgy gondolja Infantino, hogy akkor ebből a 4 évente egyből, mert a klub VB-t ne hasonlítsuk, ugye pillanatnyilag jelentőség, meg sose lesz olyan jelentősége, ebből az egyből kell, vagy egyről kell akkora bőrt lehúzni, amekkora, hát az UEFA könnyen beszél, mert az UEFA-nak ugyan ott van az EB, ami persze, de az UEFA korona ékszere a BL, ami viszont minden évben van, szeptembertől májusig tart, immár 36 csapatos monstre, 8 fordulós alapszakasszal, hihetetlen mennyiségű meccsel, a világ legjobb futballistáival, mert ott aztán nincsen kuraszó. Ott, ha valaha nagy ritkán bejut egy ilyen nagyon-nagyon gyenge csapat, az mondjuk ilyen, mint a Fradi. És mondjuk, vagy egy Fradival hasonló szőrű csapatból mindig van egy 3-4 a BL-be, de az összes többire mondjuk házat lehet építeni, hisz azok olyanok, hogy az igazi nagyon nagy csapatok között csak véletlenül csúsznak ki a BL-ből. Úgyhogy az UEFA-nak így könnyebb dolga van, mert ott jobban pörög az egész üzlet, mint a FIFA-nál. FIFA-nál ott egy-egy nagyobb esemény van, de az összes közül az egy igazi, az pedig csak 4 évente. Tehát engem inkább az lep meg, hogy nem a 2 évenkénti VB rendezést vetik fel.
Hát várján, az igen, volt a mai is, a Trump elnökség alatt, hogy csináljanak egy VB-t.
Arról is volt már szó, és lehetőleg 64 csapattal.
Tehát, és mindig az Egyesült Államok legyen a rendezés.
Igen, hát az meg a minimum, persze.
A Magyar Labdarúgó Szövetség a hivatalos honlapján hosszabb cikket közölt a videóbíró rendszer első 5 évének tanulságairól. Néhány pontot felsorolok, és akkor a véleményeteket mondjátok el. Vagy ezekkel, vagy ugye az összbenyomásaitok alapján. Jelentősen csökkent a tévesen megítélt, vagy elmaradt büntetők száma. Lényegesen pontosabbá váltak a leshelyzetek megítélései. Kiszűrhetővé váltak azok a súlyos szabálytalanságok, amelyeket a játékvezető a pályán nem láthatott. Megszűntek azok a gólok, amelyek szabálytalanság vagy leshelyzet miatt korábban érvényben maradhattak, és azzal kapcsolatban, hogy sokak szerint ugye jelentősen meghosszabbodtak a mérkőzések időtartamai, az MLS statisztikája szerint átlagos időtartam csak 1,6-1,7 perccel nőttek a meccsek, úgyhogy ezek sem annyira kiemelhető kritikák.
De az már rögtön szerintem 2 perc, tehát hogyha 90 percre számolok, az 1,5% az már majdnem 2 perc.
Nem százalék, 1,6-1,7 perc.
Igen.
De egyébként ez tök mindegy. Engem tényleg az nem zavar, hogy hosszabb a meccs. Jobb lenne, ha nem lenne hosszabb, de mondjuk ezzel azért az átlag szurkoló szerintem tud élni. Engem változatlan az zavar, tehát még szép, hogy több a jó. Hát ha nem lenne több a jó ítélet, akkor végképp semmi szükségem lenne a VAR-ra. Én eleve a VAR-ral kapcsolatban, és szerintem ezzel mindenki így van, hogy ne legyen rossz ítélet VAR-ral. Mert van egy csomó ítélet, ami vagy rossz, vagy az egyik meccsen így ítélnek, meg a másik meccsen úgy ítélnek, és most nem a les helyzet, mert les az vissza a exakt, bár ott is ember húzza be a vonalat, persze, tehát azért az sem teljesen exakt, mert az ember általában ott van azért a végén, de valóban hát nyilván lényegesen több a jó ítélet, mint korábban. Na de rossz ítélet is van most is, amikor van a VAR, eleve a VAR nem is vizsgál mindent, tehát ilyen értelemben is ugye lehetnek rossz ítéletek, és amit unosuntalan mindenki cít, nem mindenki, de én mondjuk így gondolom, hogy a játék szellemiségét pedig teljesen tönkreteszi. Tehát én kikérem magamnak, hogy nem örülhetek a gólnak, vagy nem szíthatom a bírót. Erre szoktam mondani, engem az se zavar, ha az én csapatom lesgólt kap. Csak legyen az egésznek egy feelingje, ne olyan legyen, mint egy számítógépes játék, mert most olyan. Tehát a régi feeling az elveszőben van a futballból.
Ráadásul ugye most, Miki, volt egy érdekes jelenet az Újpest meccsen.
Az Újpest meccsen, igen, hogy a Debrecen vezetett, és az Újpest egyenlítő góljánál ugye varroztak, mert határeset volt, közel
minden
volt.
Minden gól olyan volt.
Igen, minden gól olyan volt, határeset volt, és eleve egy másfél-két percig, vagy nem tudom, el is utáig állt a játék, mire azt mondták, vagy nem is a játékvető úgy jelzett, hogy attól les volt szabadrúdás, folytatódott a játék, és utána szóltak, hogy ja, mégsem, hanem gól. Szóval most ugye mondhatom azt vicces, hogy a VAR fölbírálta önmagát, a VAR megvarozta önmagát, de állítólag nem is ugye ezt kommunikálták, hogy a játékvezető rosszul értette, amit mondtak a fülére, és a nemles helyett, vagy a les helyett nemles helyett értett, mindegy, szóval...
De erre is kell egy egységes.
Erre is kell egy egységes. Viszont ami
ez ugye, ahogy vagy, jól, bővebben nem jól. Így, hát körülbelül így.
Körülbelül így. De hogy a Pistire rácsatlakozva, hogy legyen jó ítélet, az a baj, hogy nem nagyon tudsz jó ítéletet hozni, mert én olyat, megmondom őszintén, én még olyat nem láttam az objektív egyet leszámítva, tehát behúzált a vonalat, és jó mondjuk 3 centivel bentem van, de jó akkor az lesz. Azt most fogadjuk el, hogy a kipattant, ugye most már a szögletet nézik, és akkor rosszul látta a játékot.
De azt csak egy irányban.
Csak egy irányban, azt nem is értem, hogy ez miért csak egy irányban működik, de az összes többi szabálytalanságnál én nem, olyat még nem láttam, legalábbis nagyon-nagyon ritka az olyan, hogy az éppen károsult csapat elismeri, hogy jó, hát ez tényleg 11-es volt, mindig vitatják, tehát és igazából a szabályok nagyon sok szubjektív elemet tartalmaznak, a kezeléstől kezdve például most is volt egy szituáció a hétvégén, hogy a játékvezető ő úgy ítélt 11-est, hogy sárgalapot adott, ugye, mert ugye van ez a kétszer nem büntető típusú elv, és...
Az sem mindig.
És akkor utána kívta a VAR.
Labdát meg kell játszani, vagy az legyen a szándék, hogy megjátsz a labdát, nem pedig visszarántja. Na,
pont ezt akartam mondani, és akkor kívta a VAR, és akkor, tehát mint a játékvezető is rosszul ítélte ezt meg, tehát azért mondom, hogy nem...
Hát ez viszont hiba.
Nem, igen, az hiba, de ha a játékvezető nem nagyon tudja a szurkolót, még kevésbé, tehát nagyon-nagyon nehéz kérdés, és ha nem objektív dologban dönt a VAR, akkor ugye emberek döntenek, az mindig szubjektív, és azt mindig vitatni fogják. Tehát amikor hoznak olyan statisztikákat, hogy itt a 80%-kal jobb lett a döntés, erre kíváncsi lennék, hogy ezt ki dönti el, mert hogyha megkérdezik a tárosult csapatot, hogy ez valóban, akkor azt mondja, hogy ez 0%-os, mert szerinte nem volt jó a döntés egy se.
Erre szolgál a mondás, hogy csak annak a statisztikának hiszek, amit én magam hamisítottam. Ezzel kapcsolatban egyébként 3 észrevétel a részemről. Egyrészt nekem a VAR-ral az a bajom, hogy a les helyzetek megítélése. Megszűnt az egy vonal. Vagy amikor már egy új lábbal, vagy lábujjal, vagy egy sarokkal belóg egy támadó játékos, az már les. És az nekem
a szabály szerint
igen, de a les helyzetet azért hozták, hogy ugye egyenlő feltételekkel igen. indulhasson a labdáért a védő és a támadó, de itt, tehát ne származzon előnye a csatárnak abból, hogy ő a védő mögött helyezkedik. Na de milyen előnye származik a csatárnak abból, az hogy a lábúj előrébb van?
Na jó, de mennyi lehet mögötte? Tehát akkor meg
egy vonal. Hát igen, ez a baj, hogy a VAR-nál már nincsen
régen,
az, hogy...
Régen az egy vonal az les volt.
Igen, igen, és akkor még azt számíts be, hogy a karral nem lehet megjátszani a labdát, és akkor az a les határon túlnyúlad. Tehát ez szerintem rémesen bonyolult a szurkolók számára most már, pedig a futballnak lényegében az az egyik népszerű, tehát amiatt népszerű a futball, mert egyszerűek a szabályai és tiszták. Ez szerintem rosszul van ez a les helyzet megítélve.
Mondjuk a les az régen sem volt teljesen tiszta, igen. Minden más szabály viszont tiszta igen, volt, a igen. Les az nem.
Ezt valahogy szerintem finomítani kellene, és mondjuk Arsène Wenger, amióta ott van a FIFA-nál, erre látszik törekvés, hogy ezt a les helyzetet valahogy újra gondolják. A másik, amivel szerintem ezt a VAR szituációt lehetne bővíteni, szerintem az rendben van, hogy arra használják, amire most lehet. Azzal lehetne bővíteni, hogy a csapatoknak legyen egy-egy lehetősége, egyfajta challenge, amikor a VAR-t kérhetik, és azt ők döntik el, a szakvezetők, hogy mikor, mihez nyúlnak. Tehát akkor bármire kérhetik a VAR-nak a használatát.
De akkor nem 1,6 perccel legyenek hosszabbak a meccsek.
És ez a másik, amit mondani akarok, hogy nagyon sokszor van olyan az NBA-ben is, hogy VAR-vizsgálat zajlik, de a játékvezetőt nem hívják ki. Várnak 2 percet, gyere ki, nézd meg! Tehát az alatt a 2 perc alatt a VAR-kocsiban mi zajlik le, ami alatt nem hívják ki a játékvezetőt.
Én nem merek belegondolni.
Hát ez kellene, igen, azonnal, hogy figyelj már, itt van valami, gyere ki, nézd meg, és már rögtön megspóroltunk 2 percet. És akkor azt hiszem, hogy ezzel sokkal gyorsabb lehetne, hogy azonnal kihívnák a játékvezetőt, amikor van valamilyen gyanús szituáció.
Hát ezek a mi, vagy a ti javaslataitok.
Hát reméljük, hogy hallgatják a FIFA-nál, IFAB-nál, MLS-nél.
Mindenhol. Tóth Bélának, Szűcs Miklósnak és Elpap Istvánnak köszönjük szépen, ez volt a mai Nemzeti Sportkör.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Fradi veréssel kezdte a szezont a magyar csapat. Igaz, Bognár György együttese kiesett a konferencia ligából, így most már csak a hazai küzdelmekre összpontosítanak a tolnaiak. A Zete az első bajnokián sima vereséget szenvedett, de itt a lehetőség a javításra. Zalaegerszeg Paks, labdarúgó élvonalbeli mérkőzés 17 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
17 óra 3 perctől folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Labdarúgással folytatjuk. Gulácsi Pétert Spanyolországban, Markgráf Ákos Dániában fotózták le, Vitális Milán pedig egyre közelebb áll a megegyezéshez az AEK Athénnal. A három futballista átigazolása akár órákon belül hivatalossá válhat. Az elmúlt napok legérdekesebb magyar vonatkozású hírei mellett ne feledjük, hogy Nagy Ádám érkezését már bejelentette a Ferencváros. Cseri és Bendegúz ezekről kérdezte Priskin Tamást, aki a válogatottban Nagy Ádám és Gulácsi Péter csapattársa is volt, de Vitális Milánt is jól ismeri. Priskin először Nagy Ádám Fradiban való érkezésére reagált.
Nyilván én nagyon örültem neki, mert tényleg egy magyar válogatott játékosról beszélünk. Jelen pillanatban a magyar játékosokért azért nagy a kereslet, úgyhogy én kíváncsian várom majd, hogy miként tud majd szerepelni a Ferencvárosba, hogy említettem. Nyilván ez egy örömteli átigazolás.
Valahol megvan ennek a szakmán túl is a szépsége ennek az átigazolásnak olyan tekintetben, hogy ugye a magyar futballba éppen a Ferencvárosban robbant be, meg ugye a válogatottba is a Ferencvárosból került, és most visszatér oda, ahonnan elindult gyakorlatilag.
Igen, ez egy nagyon szép dolog, megmondom őszintén, hogy nekem is hasonló a pályafutásom, hogy Győrből indultam és Győrben fejeztem be, úgyhogy nyilván ez egy nagyon szép dolog, hogy ugye éppen a Ferencvárosból indult, onnan sikerült külföldre kerülni, a válogatottban játszani, és ugye most a Ferencvárosban tért vissza, tehát igazából nagyon szépen eddig ez keretbe van foglalva, úgyhogy azért is említettem, hogy ez egy nagyon szép és örömteli átigazolás.
Fontos egyébként a játékosnak, játékos szemszögből, hogy ilyen legyen a pályafutása, a karrierje?
Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi futballban már nem nagyon fontos a lojalitás és az, hogy tényleg az ember odafigyeljen arra, hogy honnan indult és hogy hol szeretné befejezni, de azért vannak kivételek, úgyhogy úgy gondolom, hogy ebből azokból is egy szép dolog az Ádámtól, hogy éppen a Ferencvárosba tért haza, meg hát nyilván tudjuk, hogy azért a Ferencváros Magyarország egyik legnagyobb klubja, úgyhogy biztos vagyok benne, nagyon jó helyre kerül.
Hogyha a játékát és a személyiségét nézzük Nagy Ádámnak, akkor mennyire illik bele a mostani Ferencvárosba?
Én úgy gondolom, hogy említettem, hogy magyar játékosról beszélünk, nagyon sok mérkőzés van a lábában, nagyon sok mérkőzés játszott a magyar válogatottban, a magyar szurkolóknak ismerős. Ő biztos vagyok benne, hogy segítségé lesz a Ferencvárosnak, ugye hatos pozícióban tud már futballozni. Nyilván láthattuk most az elmúlt időszakban, hogy ott ugye Nabi Keita is nagyszerű teljesítmény nyújtott. Nyilván most az elmúlt mérkőzések egy sérülés miatt nem tudott játszani. De én úgy gondolom, hogy azon a poszton és a középpályán most tényleg azért két olyan nagyszerű játékos, meg olyan nagyszerű játékos érkezett, akik biztos vagyok benne, hogy tudnak segíteni a Ferencvárosnak a jövőben.
Ugye ti voltatok csapattársak a válogatottban. Milyen karakter egyébként, vezetőszereplő?
Hát azt nem mondanám, hogy teljes mértékben ő vezetőszereplő, de nyilván nagyon sok tapasztalatot szerzett itt az elmúlt évek alatt, hogy említettem, nagyon sok csatát megvívott, akár a válogatottban, akár a külföldi bajnokságokban, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a tapasztalatát tudja kamatoztatni akár a öltözőn belül is, vagy akár a pályán is mérkőzések közben.
Lehet ő egyfajta példakép is a fiatalabb magyar csapattársainak?
Én úgy gondolom, hogy minden olyan játékos, magyar játékos, aki külföldön játszott, ez lehet külföldi játékos, mindenféleképpen példa lehet magyar játékosok számára. Nyilván, hogy említettem, válogatottban játszott, nagyszerű bajnokságokban játszott, tehát nagyon sok tapasztalatot gyűjtött, úgyhogy biztos lesznek majd olyan szituációk, amikor amikor a fiatal játékosok megkérdezik, és biztos vagyok abban, hogy segíteni tud nekik, és példaként tud szolgálni akár a magyar fiataloknak.
Az ő játékstílusa hogy illeszkedik bele egyrészt a Fradiba, másrészt a magyar bajnokságba?
Hát igen, az Ádámnak a játékstílusa, én úgy gondolom, hogy beleillik a Ferencváros játékába. Biztos vagyok benne, hogy a Ferencvárosnak lesznek olyan mérkőzése, amikor felállt védelem ellen kell játszani. Azt láttuk, hogy az összjátékban és a labdakihozatalokban az Ádámnak vannak erőssége, és biztos vagyok benne, hogy tud segíteni a Ferencvárosnak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy ilyen csapatban, mint a Ferencváros, aki ugye játszik jelen pillanatban Európai Kupában és a Magyar Bajnokságban is, fontos az, hogy több stílusú játékosa legyen akár minden poszton, vagy akár a középpályán. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a variációs lehetőségek az Ádámnak a leigazolásával mindenféleképpen nőttek.
Térjünk át arra az egyelőre még csak átigazolási sajtóhíre, hogy Gulácsi Péter a Villarrealba igazolhat. Ugye neki is voltál csapattársa szintén a magyar válogatottban. Az ő átigazolásról, vagy ennek a lehetőségéről mit gondolsz?
Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség, és nagyon örültem, mikor olvastam ezeket a sorokat. Láthattuk, hogy Petinek a pályafutása tényleg kiemelkedő és nagyszerű, és én úgy gondolom, hogy egy ilyen lehetőség van, hogy akár a La Ligában is tud futballozni, én azt mondom, hogy az egy újabb dolog lehet. Megmondom őszintén, én magyarként büszke vagyok rá, mert ahogy említettem, nagyszerű kapus, egy nagyszerű klubban van jelenleg is, és úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk rá, hogy tényleg ilyen kluboknál szóba kerül.
Ugye Gulácsi Péter 36 éves, kapusoknál nyilván jobban belefér az, hogyha kicsit idősebb a játékos, de azért az, hogy a Villarrealba igazolt ilyen korban, nem azt mutatja, hogy levezetni készül.
De a jelen pillanatban ugye több mezőnyjátékosnak is kitolódik már a pályafutás, és láthatunk több olyan mezőnyjátékos is, akik 40 éves korúig pályán tudnak lenni. Nyilván ugye a Gulácsi Péternek egy kapusról beszélünk, 36 évesen úgy gondolom, hogy mindig nagyon-nagyon jó korban van, és biztos vagyok abban, hogy egy nagyon jó igazolás lehetne a Villarrealnak, mert, ahogy említettem, egy nagyszerű kvalitásokkal rendelkező kapus, és egy nagyon-nagyon profi, alázatos kapusról beszélünk.
Menjünk tovább Vitális Milánnal kapcsolatos átigazolási hírekre. Őt az Athénnal hozták szóba, de ott talán sokkal érdekesebb az, hogy Győrnél összeveszett a Győr új vezetőedzőjével. Mi a véleményed erről? Egyrészt magáról az esetről, másrészt arról, hogy ekkorát robbant és ennyire bejött a nyilvánosságba ez a hír.
Hát én elsősorban nagyon-nagyon örülök neki, hogy tényleg ilyen patinás klubbal szóba került. Ugye az elmúlt bajnokság legjobb játékosáról beszélünk. Én még futballoztam együtt a Milánnal a Zetóban, tényleg egy kivételes játékosról és egy kivételes tehetségről beszélünk. Azt ugye említett, hogy összeveszett az edzővel. Megmondom őszintén, nem tudom elképzelni, mert egy nagyon tisztelettudó és nagyon csendes, alázatos emberről beszélünk. Úgyhogy engem is meglepett ez a hír.
Nyilván az öltözőkben vannak bizonyos szintű konfliktusok, de hogy lehet az, hogy ez ilyen szinten kikerült a nyilvánosságba, és milyen hatással lehet a játékosokra, vagy akár a csapatra egy ilyen?
Igen, hogy említettem, ugye játszottam Milánnal együtt, és tényleg egy öltözőn belül is voltunk, és tényleg én nem tudom elképzelni, hogy ő össze tudna veszni bárkivel. Hogy említettem, tényleg egy nagyon tisztelettudó és alázatos fiatal. Nyilván az egy dolog, és én is furcsáltam, ez elég durván kikerült ugye a sajtóba. Én azt mondom, hogy minden öltözőben vannak hasonló dolgok. Én úgy gondolom, hogy ez nem szabad, hogy megzavarja a többi játékosnak a fejét. A legfontosabb, én mindig azt mondom egy csapaton belül, hogy a célt el tudják érni. Nyilván előfordulnak ilyen dolgok, de tovább kell ezeken siklani.
Nyilván most így ez az átigazolási hír így hirtelen is jött a konfliktusból adódóan, fogalmazunk így, de azért mindenképpen egy szakmai előrelépés lehet az Athénba igazolása Vitálisnak, te hogy látod?
Igen, én úgy gondolom, hogy az elmúlt szezonban nyújtott teljesítmény után neki szükségszerű lenne az, hogy egy magasabb szintű klubba vagy egy bajnokságba kerüljön. Én úgy gondolom, hogy a tavalyi szezonban megmutatta, hogy egy nagyszerű játékosról beszélünk, bemutatkozott a válogatottban, én úgy gondolom, hogy a válogatottban is nagyon jól játszott, és tényleg pozitív benyomást tett, úgyhogy én mindenféleképpen azt mondanám, hogy neki fontos lenne az, hogy tudjon külföldre igazolni, úgyhogy bízom benne, hogy sikerül neki ezt megvalósítania. Én úgy gondolom, hogy minden magyar játékosnak az lehet az álma, hogy külföldön játszon, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a Milánnál sem lehet ez másként.
Zárjuk a sort Margráf Ákossal, aki jelenleg még az Újpest játékosa, de az Újpest már kiadott egy hivatalos közleményt arról, hogy kivásárolták őt, és el fog igazolni. Közben kiderült az is, hogy Kopenhágában a kopenhágai reptére már lefotózták, mert hogy a Köbenhamnal hozták szóba Margráfot. mi a véleményed erről az átigazolási hírről?
Nagyon pozitív dolog tényleg, hogyha magyar játékosokat hoznak hírbe külföldi klubokkal. Ugye láthattuk őt is, hogy bemutatkozott a magyar válogatottban, egy különleges képességű játékosról beszélünk, úgyhogy mindenféleképpen úgy gondolom, hogy neki is előrelépés lenne ez az átigazolás.
Viszont ugye ebben az átigazolásban is van egy érdekesség, hogy ugye a Puskás Akadémiából igazolt nyáron Újpestre, játszott egy bajnoki mérkőzést, és utána jött ez a hír, hogy a Köbenhamnba igazolhat. Játékos szemszögből ez milyen lehet, hogy átigazolsz egy csapatba, elkezded megszokni a légkört, elkezdesz beilleszkedni, aztán hirtelen, nagyon-nagyon hirtelen újra el kell kezdened ezt a folyamatot.
Igen, hát nyilván az első lépések meg az első napok egy új klubnál mindig nehézkesek, de hogyha magam példáját tudom mondani, akkor én úgy gondolom, hogy ugye mi játékosok azért nap mint nap öltözőben élünk, és több csapattársal kommunikálunk. Nyilván én mindig úgy gondolom, hogy az első pár hét az egy kicsit nehézkesebb beilleszkedni és megtalálni a úgymond a komfortzónát, de én úgy gondolom, hogy ez minden játékosnál könnyen megy, mert nyilván vannak a csapattársak, van a vezetőség, akik megsegítik ilyenkor a játékosok beilleszkedését, úgyhogy nem tudom elképzelni, hogy ebből problémája lenne. Nyilván én úgy gondolom, hogy ő is nagyon örül ennek a lehetőségnek, és biztos vagyok benne, hogy számára is az a legfontosabb, hogyha tud, akkor át tudjon igazolni akár egy nevesebb klubba és egy nívósabb bajnokságba.
Ennyi volt már a hazafutás. Műsorunk ma egy kicsit rövidebb, hiszen 17 óra 30 perctől az ETE Paks NB1-es mérkőzést közvetítjük élőben. A szerkesztő Szűcs Miklós és munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most következik a Nemzeti Sportkrónika, majd a körkapcsolás Tóth Bélával. Köszönöm figyelmüket, Szabó Szilviát hallották.
Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Tudja fokozni, és eljön Vajda Attila! Megvan az első olimpiai bajnok, Vajda Attila! Korkas, éri, vége, vége! Ott vagyunk a legjobb négy között!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
A Fenerbahcséval találkozhat a Ferencváros az Európa Liga főtáblájáért. Ezüstérmes a magyar női váltó az öttusa Európa bajnokságon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágui Gergely.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
A török Trabzonspor-ral kell megmérkőzni a Ferencvárosnak az Európa Liga főtáblájáért, a sikerrel veszi a harmadik kört. A selejtező sorozat harmadik fordulójában az FTC a lengyel Górnik Zsabzséval találkozik, a párharc első mérkőzését szerda este rendezik meg a Grupama arénában. A konferencia ligában az Eto a Lech Poznan Klaksvik EL párharc vesztesével, míg a Debrecen az Inter Turku Vaduz KL csata továbbjutójával találkozik a liga szakaszba kerülésért, amennyiben túljut a selejtező e héten kezdődő harmadik fordulóján. Külföldön folytatja pályafutását Margráf Ákos, a labdarúgó NB1-ben szereplő Újpest válogatott játékosa. A legutóbbi három idényben a Puskás Akadémiát erősítő védőért egy külföldi klub tett hivatalos ajánlatot és megadja a szerződésben foglalt kivásárlási árat. A Nemzeti Sport információja szerint ez a csapat a dán FC Köbenhavn lehet, amely a konferencialiga selejtezőjének harmadik fordulójában éppen a Debrecennel találkozik. Az Zalaegerszeg Paks mérkőzéssel záruma a labdarúgó NB1 második fordulója. A 17 óra 30 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Ezüstérmet szerzett a Rajncsák Diana Varga Orsolya magyar páros az isztambuli öttusa Európa-bajnokság nyitónapján. A 8 duót felvonultató mezőnyben a miénk a svájciak mögött az oroszokat megelőzve végeztek a második helyen. Öttusa után triatlon. A magyar vegyesváltó Kropkó Márta, Dévai Márk, Szalai Fanni, Léman Csongor összeállításban aranyérmet nyert a triatlonosok sprinttávú Európa-bajnokságán szombaton a lengyelországi Elblakban. Csapatunk tagjaival ma Szilágyi Dóra beszélgetett, ezeket majd teljes egészében hallhatják a körkapcsolásban, most azonban következzen egy részlet a váltó záróemberével, Némon Csongorral való beszélgetéséből.
Azt gondolom, elsősorban mindenkinek magára kell fókuszálni, de azért muszáj a többiekkel is valamilyen szinten képben lenni, és folyamatosan monitorozni az ellenfeleket, hogy esetleg valaki közeledik-e, vagy valahogy látja rajta a versenyző, hogy milyen erőben van, hogy milyen tempót tud esetleg még előhúzni az utolsó néhány száz méteren. A futás, mikor megkezdtem, azt hiszem egy 5-6 másodperc előnyöm volt így az esés követő bringa után, és ezt végig úgy futottam, hogy figyeltem a spanyolt, hogyha esetleg közeledne, akkor még tempóváltással tudjak rá reagálni, de azt gondolom, hogy egy ilyen biztonsági futás elég volt, és így is sikerült megőrizni ezt az előnyt, és kvázi nyugodtan lefutni ezt az 1600 métert, úgyhogy ez az 5-6 másodperc végig közöttünk volt.
Kit láttál meg először aztán, amikor célba értél?
Amint ráfordultam az egyenes egyből, nyilván láttam a célszalagot, illetve a célszalagon túl a csapatársaimat, akikkel egyből össze is boroltunk, ahogy beértem a célzónába, és hát óriási öröm volt mindannyiunk számára, hogy leesett a vállunkról ez a teher, illetve magának az aranyéremnek a terhe, hiszen tudtuk, hogy benne lehet ebben a versenyben az arany, és nagyon örült mindenki, hogy tudtuk hozni azt a teljesítményt, amivel gondoltuk, hogy bennünk van.
Fantasztikus eredményeket értetek el eddig, ugye, hogyha te is nyilatkoztad, hogyha ide veszük a te és a Fanninak a világkupa győzelmét is, illetve ugye a hamburgi világbajnoki ezüstérmet és most az Európa-bajnoki címet, akkor azért ez egy nagyon szép idény eddig. És azt is mondtad, hogy az előző években már egyébként kopogtattatok a legjobbak ajtaján, de most be is léptetek oda. Mit gondolsz, minek köszönhető ez, hogy most már sikerült ezen az ajtón át is lépni?
Úgy gondolom, hogy már az előző teljesítményben nem gondolom, hogy olyan óriási ugrás volt, hiszen mindannyian folyamatosan, szisztematikusan dolgozunk, és évről évre egyre jobb eredményeket ér el a csapat minden tagja egyesével is. Úgy gondolom, hogy pont most értük el azt a szintet, amikor ez már összerakva csapatként is érzékelhető, és ez a kicsi ugrás kellett ahhoz, hogy mondjuk ne az 5.-6. helyért versenyezünk egy ilyen mixváltó versenyen, hanem valóban a dobogós helyezésekért, akár egy világbajnokságon is. Szóval úgy gondolom, hogy ez a váltó minden tagjának a fejlődését mutatja, illetve magának a magyar triatlonnak is a fejlődését, hiszen olyan országok között vagyunk ott, például a világbajnokságon, mint Nagy-Britannia, Franciaország és Amerika, amik valóban a legnagyobb triatlonos nemzetek, de így már azt gondolom, hogy mi is ezek közé tartozunk lassan.
Nemzeti Sportkrónika.
Az olimpiai bronzérmes világbajnok súlylökő Tajti Márton Anita is indul az elnöki posztért a Magyar Atlétikai Szövetség szeptember 2-ára meghirdetett rendkívüli tisztújító közgyűlésén. Múlt héten Kovács Zoltán, a Mategeat szakosztályvezetője jelezte, hogy indul az elnöki pozícióért. Gyulai Miklós júliusban mondott le a szervezet vezetéséről, majd távozott két elnökségi tag és a felügyelőbizottság három tagja is, így a testület működésképtelenné vált. Az ötszörös Tour de France győztes Tadej Pogacar indul az augusztus 22-én rajtoló Vuelta a España országúti kerékpáros körversenyen. A 27 esztendő szlovén világbajnok számára a Vuelta az egyetlen hiányzó háromhetes siker, 5 Tour győzelme mellett ugyanis 2024-ben a Giro d'Italián is nyerni tudott. Amennyiben haza tudja vinni az összetett első helyezettjét illető piros trikót, úgy a sportág történetében 9. férfi kerékpárosként teszi teljessé Grand Tour kollekcióját. A spanyol körverseny augusztus 22-től szeptember 13-áig tart. Marozsán Fábián 6 helyet rontott, így a 61. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján. Fucsovics Márton egy pozíciót előrelépve a 83., míg az elmúlt hónapokban két Challenger versenyt is megnyerő piros zsombor a 123. helyen áll. Az élen továbbra is az olasz Jannik Sinner található. Kedves hallgatóink, ez volt a Nemzeti Sportkronika, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nyágui Gergely, adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Rövidesen kezdődik a körkapcsolás, melyben élőben közvetítjük majd a labdarúgó NB1 második fordulójának zárómérkőzését, az Zalaegerszeg Paks találkozót. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!